Zár. Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 7 perccel a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is írhatnak nekünk, 0630 9666. És már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. Ha a szemünkkel a telefonunkra meredünk, és a fülünkben a fülhallgató, vajon észrevesszük-e, ha pirosra vált a lámpa, vagy elénk kanyarodik egy rolleres? Manapság a városi közlekedés egyik legveszélyesebb jelensége, a környezetre irányuló figyelem csökkenése.
Most itt átmentél az úton, miközben a füledbe szólt a zene, és elment mellettünk egy csapat rolleres. Emlékszel, hogy hány rolleres volt?
Nem figyeltem arra.
Te vagy az, aki sétálsz, vagy az ösztönszerű robotpilóta az, ami bekapcsol és viszel abból B-be?
Hát én szerintem én. Mert mindig csak ágyfüles rakok be direkt, mindig körülnézek.
Önök is a telefonjukba bújva közlekednek? Érzékelik a külvilágot? Tudják, mi az a digitális vakság? Mindjárt erről is kérdezzük a szakértőket. Aztán bolygóbarát ízek. Több kampány is fut jelenleg, mely célja a vidéki vállalkozások, a vidéki gasztronómia fellendítése.
Az elején kevesebb termelő volt, most pedig a táblán láthatónál is több. Mindig újak kerülnek be, mindig valamit ki tudunk váltani, bár azért pár évvel ezelőtt eljutottunk oda, hogy nagyon kevés olyan termék van nálunk, ami valamiféle nagyüzemű vagy ipari termelésből származik. Szerencsések vagyunk, mert Baranyában vannak jó termelők.
Önök keresik a helyi ízeket, a környékbeli gazdák által megtermelt élelmiszereket az utazásaik során. Mondják el nekünk a tapasztalataikat. 10 óra után a vathúsfogyasztás előnyeiről is beszélgetünk majd, és kiderül az is, hogy hogyan működik a futóterápia. SMS számunk még egyszer 0630 9666. Ha kiesik két érzékszervünk is, a látás és a hallás, vajon mi marad arra, hogy érzékeljük az érkező vonatot, a villamost, vagy a zebrán áthaladó autóst? Májusban egy 22 éves lányt gázolt el a vonat Budapesten, miközben a barátjával telefonált, de sajnos gyakran szerepelnek a hírekben hasonló esetek. Pedig a digitális vakság végzetes lehet, és sajnos egyre több embert érint. Vajon mennyire képes az agyunk, a szemünk egyszerre érzékelni, hogy mi történik körülöttünk, illetve a képernyőn? Erről is kérdezzük mindjárt a szakértőt. Írják meg nekünk önök is a tapasztalataikat, hogy hogyan közlekednek, illetve mit látnak maguk körül. Kulik Bence kollégánk saját bevallása szerint maga is digitális vak. Erről kérdezte a járókelőket is.
A minap olvastam a kétkamrás agy elméletéről, ami lényegében annyit mond ki, hogy egészen az ókorig az ember tudata nem úgy épült fel, mint ahogyan azt mi elképzelnénk, hanem a két agyféltek között nem volt szerves kapcsolat. Az elmélet itt nem áll meg, tovább gondolja, és feltételezi, hogy az az öntudatos jelenlét, a szubjektum nem létezett a mai formájában az ókorig. Ezt először olvasva intellektuálisan sértőnek gondoltam, hisz magamra egy tudatos emberként gondolok, de hát aztán most itt állok a reggeli órákban Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja mellett, és az elmúlt 20 percből, miközben ide sétáltam, és egy podcastet hallgattam fülhallgatóval, lényegében semmit nem tudok felidézni. Talán néhány pocsolyát vagy kutyapiszkot, amit át kellett, hogy lépjek. De ezeken kívül, mintha egy robotpilóta hajtott volna. Most kijöttem Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja mellé, és azt kell, hogy mondjam, hogy a járókelők javarészének van valami a fülén, a fején, vagy éppen a kezében. Én a magam részéről úgy érzem, hogy elbuktam a tudatosság próbáján, de most megkérdezem a járókelőket, ők mennyire figyelnek a környezetükre, hogyha éppen az okostelefonjukat nyomkodják, vagy zenét, ne adj Isten, podcastet hallgatnak. együtt sétáltatok, de mind a kettőtöknek a kezében ott volt a telefon, nem beszélgettetek akkor közben, mit nyomkodtatok a telefonon?
Éppen szüleinket próbáltam felhívni.
Testvérek vagytok?
Igen, igen, édesfúgom.
Az lenne a kérdésem, hogy amikor sétáltok például, és telefont nyomkodtok, vagy hallgattok valamit, mennyire figyeltek a forgalomra?
Figyelünk igazából, főleg zebrán, vagy ha közlekedni kell, vagy csak ha nagyon fontos telefonhívásom van, akkor figyelem a telefont.
Itt most körbenéztetek?
Igen, igen, körbenéztem.
Elment itt az utcán mellettünk egy csapat rolleres. Emlékeztek, hogy hány rolleres ment el mellettünk?
Nem emlékszem, egyáltalán nem emlékszem.
Mennyi a képernyőidőtök? Őszintén egy nap.
Egy nap? Körülbelül 4-5 óra.
4-5 óra.
Ennyi igazából.
Mit hallgattál az imént?
Osztálytalálkozót, most kezdtem el. A Carson Kuma.
Most itt átmentél az úton, miközben a füledbe szólt a zene, és elment mellettünk egy csapat rolleres. Emlékszel, hogy hány rolleres volt?
Nem. Nem figyeltem arra.
Te vagy az, aki sétálsz, vagy az ösztönszerű robotpilóta az, ami bekapcsol és viszel abból B-be?
Hát szerintem én. Mert mindig csak ágyfüles rakok be direkt, mindig körülnézek.
Itt egy tudatos emberrel van dolgunk, mert tényleg csak egy fülében volt fülhallgató, és itt azért elmondom a hallgatóknak, hogy úgy hallgattad a zenét, hogy közben itt voltak a barátaid melletted. Kicsit mégiscsak kizárnád a külvilágot.
Hát nem mondanám azt. Direkt azért is rakok be ágyfülest, meg ilyenkor mindig úgy sétálok velük, hogy mindig a bal oldalamon vannak. Mert mindig a jobba szoktam belerakni a fülest.
Nincs semmi a fülébe, és a kezébe sincsen semmilyen okos eszköz, akkor ezek szerint ön így szokott sétálni?
Igen, határozottan.
Mire szokott gondolni közben?
Hogy most onnan ide megyek, csak ide bemegyek, kell vennem mosószer. Tehát, hogy mi a következő lépése az életemnek.
Van ilyen dolog az életében, amikor azt érzi, hogy a robotpilóta bekapcsol, és nem ön van teljes mértékben tudatosan jelen?
Volt. Én nyugdíjas vagyok. Mikor az utolsó éveket töltöttem a munkahelyemen, minden reggel ugyanazon az útvonalon mentem dolgozni. És egyszer gondoltam, hogy miért nem mehetnék másfelé. És odaértem a megállóhoz, ahol leszoktam szállni, leszálltam, és azt vettem észre, hogy most is ugyanazt az útvonalat követem. És akkor ettől én megrettentem, hogy úristen, mi történt velem.
Szép új világ, írja nekünk egy hallgató, 0639666 az SMS számunk, és nem tudom, felfigyeltek-e fiatal kollégánk Kolik Bence kérdésére, aki döbbenten kérdezte a hölgyet, hogy hát ha nincs semmi a kezében, sem a fülében, akkor vajon mire szokott gondolni séta közben, és hát bizony vannak azért még ilyen emberek, akik arra gondolnak, hogy merre tartok, mire kell odafigyelnem, de a többség vajon hogyan közlekedik, erről is beszélgetünk stúdió vendégünkkel, Berzai Zsolt rendőr alezredessel, az ORFK balesetmegelőzési osztályvezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mennyire tipikus az, hogy valakinek tényleg semmi nincs a kezében, és azt figyeli, hogy mikor vált át a lámpa, vagy hogy nem tudom, jobbról hirtelen bekanyarodik-e valaki?
Hát nem tipikus, sajnos, azt kell, hogy mondjam. Tehát manapság akár gyalogosan, akár kerékpárral, de még roller is, és nem is beszélve a gépjárművezetőkről sajnos. Tapasztalataink azt mutatják, hogy különböző eszközök, és itt alapvetően itt a modernkor találmányára, az okostelefonra gondolok, bizony meghatározó a közúti közlekedésben, ami egyrészt áldás, de egyrészt átok is, mert nagyon sok balesetnek az okozója. Hogyha konkrétan kimutatni nem is tudjuk, mert ilyen statisztikai kategória nincs, hogy mobiltelefon, illetve egyéb olyan eszközök által másodlagos vagy közvetett okként okozott balesetek, de azt el kell, hogy mondjam, hogy mint általánosan a figyelmetlenség az mindig ott van, és sajnos, ugye ez le is csapódik a közúti közlekedésben, mert aki másra figyel, az nem az útra koncentrál.
Amúgy is előfordulhat, hogy elábrándozok, ugye, mert hogy máshol járnak a gondolataim, és jaj, hirtelen akkor majdnem leréptem a járdán. De mit jelent a digitális vakság? Azt hiszem, hogy az ennél több, mint hogy éppen elábrándoztam, és csak későn kapom oda a tekintetemet. Tehát ez a fogalom mit akar, mi történik ilyenkor velünk?
Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nem a szemünkkel látunk, hanem az agyunkkal. Ami azt jelenti,
tehát általában véve ez az igazság, hogy az agyunkkal látunk?
Így van. Tehát ugye az érzékszerveink által felfogott jelet, ugye az agyunk dekódolja. Na most, hogyha kiiktatjuk a szemünket, akkor már elvesztünk egy olyan jelentős érzékszervünket, ami a közúti közlekedésben, én azt gondolom, hogy a legmeghatározóbb. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a hallásunkat is elveszítjük, mert például fülhallgatóban utazunk vezetünk, közlekedünk, akár gyalogosként, akkor már kiiktattuk a második érzékszervünket. Ez körülbelül már olyan 90-95%. Nem sok minden marad, a szaglás, az igazából a bajt meg nehezen tudjuk kiszagolni. Tehát én ezt egy kicsit tágabban értelmezem, a digitális vakságot, mert én ide veszem azt is, hogy például valaki fülhallgatóval közlekedik, mert előbb halljuk meg a közeledő járművet, mint látjuk. Tehát ez a közúti közlekedésben azt gondolom, hogy egy meghatározó dolog, hogy ne csak lássunk, hanem halljunk is.
Ugye egyre profibb eszközök vannak, fantasztikus fülhallgatók vannak már, amelyek teljesen képesek kizárni a külvilágot. Lehet, hogy ezeket akkor egyáltalán nem szabadna az úton közlekedve használni. Nem is beszélve arról, hogy sokkal halkabbak manapság a járművek. Tehát gondoljunk arra, hogy itt vannak az elektromos autók, vagy a rollerek is, amelyeket azért még akkor is nehéz meghallani távolabbról. Én magam is tudom, hogy van, hogy a közlekedésnél csak akkor veszem észre, amikor már ott van mellettem.
Nagyon szépen a magyar nyelv választékos, erre szokták mondani, hogy suhannak, és tényleg nem nagyon hallják meg, főleg akkor, hogyha fülhallgatóval közlekednek. Tehát a mai fülhallgatók már nem azok az eszközök, amelyek annak idején én használtam. Ugye nekem is volt egy Walkmanem, benne egy kazetta, kis sárga szivacsos fejhallgató, de az nem szűrte ki az zajt. De a mai fülhallgatók alapvetően már a modernebb darabok, egyrészt zajszűrővel is rendelkeznek, hogy minél tisztább legyen a hangzás. Ez például egy szobában, egy steril teremben jó otthon hallgatni, ott azért nagy baj nem történhet, de az utcán, amikor kiszűri a környezet zaját, ez viszont már problémát jelent. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy nem a tiltáson van a hangsúly, hanem tanítsuk meg használni ezeket az eszközöket a fiataloknak, és mondjuk el, hogy hol a probléma. Miért kell akkor a telefont a zsebünkbe tenni, amikor átmegyünk a gyalogátkelőjén, vagy az úttestre lépünk? Miért kell a fülest, illetve a telefont lehallgatni, a zenét lehallgatni, lehalkítani, amikor átkelünk? Mert tulajdonképpen innentől kezdve minden érzékszervünket elveszítjük, és csak a másik közlekedőben bízhatunk, tehát a gépelmű vezetőben, hogy ő odafigyel ránk.
Azt írja nekünk közben Gábor, hogy én maximális figyelemmel közlekedek, és végtelenül udvarias vagyok, más egyebet nem is tehetnék, mert ilyen vagyok. Hát Gábor szerencsés, de azt hiszem, hogy sokan mentik föl magukat azzal, hogy hát itt van a kezemben a telefon, de látom én ott a periférián, hogyha valami olyasmi történik. Vagy például azt mondja, hogy jó, az egyik fülembe raktam csak be a fülhallgatót, a másikkal azért úgy körülbelül sejtem, hogy mi történik. Becsapjuk magunkat?
Abszolút.
Nem így van ez?
Azt kell, hogy mondjam. Persze nem vagyunk egyformák, de én egytől azt mondják, a hölgyek több dologra is tudnak figyelni, és ezt meg tudom erősíteni, de általánosságban véve én azt gondolom, hogy egy dologra tudunk koncentrálni. Ez egy nagyon egyszerű példával, hogy illusztráljam, telefonon beszélgettem az egyik ismerősömmel, elindultam, a célom az, hogy lejutok a mélygarázsba, és teljesen másik irányba indultam el. Csak a beszélgetés kizökkentett. Pedig nem néztem a képernyőt, hanem beszélgettem, és már a gondolatom egyértelműen oda terelődik. Tehát, hogy nem kell messzire menni, én azt gondolom, hogy ezt mindenki belátja, hogy vezetés közben nem lehet más fontosabb dolog, mint az, hogy az útra koncentráljunk, és a többi közlekedőre.
Azt írja nekünk közben Feri bácsi aláírással egy hallgató, hogy velem azt szokott történni, ha nagyon belemerülök a telefonba, hogy elfelejtek leszállni a megfelelő megállónál, és tovább megyek. Sőt, olyan is volt, hogy rossz irányba szálltam fel a metróra, és csak sokára vettem észre, hogy mi történt. Valóban az agyunk máshol jár.
Teljesen. Tehát előfordult velem, hogy egy autópályán haladva eltévesztettem egy kihajtót, és nem mentem ki, mert közben telefonáltam kihangosítva. Tehát, és akkor még mondhatnám azt is, hogy például az utassal beszélgetek, az is ugyanilyen probléma, de legalább akkor az utas is ott van mellettem, és ez is nagy probléma egyébként, hozzáteszem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy az utas az autóban ülve fülhallgatót használ, vagy olyan berendezést, ami elvonja a figyelmét. És régebben még az utas volt a gépjárművezető mellett a másik olyan személy, aki szintén tudta kontrollálni, aki előrült, és figyelmeztetni.
Én most is az vagyok, aki szól mindig a sofőrnek.
Így van, így van. Tehát visszasírjuk azokat a régi telefonokat egyébként, hogyha visszatérhetünk a témára, amelyek még csak a beszélgetésre, vagy maximum SMS küldésre volt jó. Ezek a telefonok már egy kis mini számítógépek, és tényleg elvonják a figyelmét, a tekintetét a járművezetőnek.
Azt írja nekünk egy gimnáziumi tanár, hogy a fiatalok nagy része képtelen egy dologra is koncentrálni, nemhogy többre. Az utóbbi időben, az elmúlt hónapokban sajnos több olyan balesetről is hallottunk, ahol akár hév, akár vonat elgázolt olyan fiatalt, akinek fülhallgató volt a fülébe.
Sajnos. És,
mi hát, történik ilyenkor? Nem tudom, hogy vannak-e tipikus helyzetek, önök találkoznak-e vele, elemzik-e ezeket a helyzeteket, hogy hogyan lehetnének, hogy lehetne ezeket elkerülni?
Minden esetben egyébként elemezzük ezeket az eseteket, hogy hol lehetett volna megelőzni. Én azt gondolom, hogy alapvetően a prevenció lenne az, ami eszköz van a kezünkben. Amikor egy-egy iskolába ellátogat a kollégánk, akkor esetleg helyszín bejárással is a közeli vasúti vagy hívátjáróban elvinni a gyerekeket, szemléltetni, hogy mi a probléma, felhangosítani a zenét, megkérdezni, most hallod-e a közeledő járművet, közben a telefont nézed, mit csinálsz közben, hova figyelsz, de ez ugyanezt egyébként az osztályban is le lehet modellezni. Tehát mindig azt mondtam, hogy meg kell tanítani a gyerekeket gondolkodni. Manapság már túlság úgy érzik az emberek, hogy nem lehet baj, mi történhet velem. Aki ezt elhiszi, akkor azt gondolom már hátrányban indul, vagy hátrányból indul. Nem lehet, a kis ördög mindig ott van a sarokban, nem szabad kiengedni, és mindig úgy kell közlekedni, hogy hát nem véletlenül van benne a keresztbe, és talán egy kicsit olyan jogszabályszerűen hangzik. Fokozott figyelemmel, óvatossággal, annak érdekében, hogy mindenki hazaérjen.
Nyilván jó ezekkel a helyzetekkel szembesíteni a fiatalokat, ugye, akik sérthetetlennek gondolják magukat, vagy szülőként is jó sokszor elmondjuk, hát, hogy mennyi foganatja van, aztán az persze kérdés. Azt írja nekünk közben Miklós, hogy se mobilnetem, se felhallgatóm, így nincs gondom, viszont közel 30 évig voltam hivatásos sofőrt, ezért nálam a robotpilóta üzemmód az, hogy folyamatosan pásztázom a külvilágot és a közlekedést. Ez a természetes közlekedési módja, nem mindenkinél van így. Láttam én már olyat, aki például vezetés közben filmet néz a telefonjáról, és azt írja egy hallgató, hogy be kéne tiltani a zajszűrős fej- és fülhallgatókat, de ugye az utóbbi időben lehetett hallani olyan javaslatról is, hogy például megtiltják, vagy büntethetővé tegyék, hogyha valaki a zebrán átkelésnél telefonozik. Milyen javaslatok vannak, milyen szabályok vonatkoznak most a közlekedésre, ami a digitális eszközöket illeti, és milyen javaslatok vannak ott az asztalon?
A gyalogosok esetében még nincs ilyen korlát, pedig a gyalogos is közlekedik, és a közúti közlekedés szabályi rájuk is vonatkoznak, de nincs ilyen. A fokozott óvatosság, kellő figyelem, azt gondolom, hogy ezt le is fedné, de sajnos manapság már mindent meg kell magyarázni. Tehát leírva még konkrétan a keresztben nincs. Tervezet van, amiben valóban van egy ilyen, hogy amikor gyalog átkelően úttesten kell át, akkor nem lehet úgy a mobiltelefon a kezébe, hogy közben azt figyeli, fülhallgatókra is van utalás. Én nem gondolom, hogy a tiltás lenne a csak kizárólagosan a megoldás. Autóban viszont igen. Tehát ott az sincs leírva a keresztbe, hogy nem lehet enni az autóban. Mégis sokan megteszik. Akkor kérdezem én, hogy fogja a kormányt két kézzel. Manapság az autóban lévő eszközök, kijelzők tulajdonképpen egy táblagép méretűek. Az új autóban már nem csak egy, hanem legalább három táblagép van, amelyből egy biztos, hogy érintőképernyős. Amit közben, vezetés közben nagyon sokszor nyomkodnak a járművezetők. Tehát még régebben a gombok voltak, amit ki lehetett tapintani, most már egy érintőképernyő van. Ha egy jó minőségű, akkor azonnal érzékeli, hogy valaki rátapintott, ha kevésbé, akkor többször meg kell nyomni. Tehát maga, mintha az autóipar is egy olyan irányba menne, hogy minél kevesebbet lásson a gépjárművezető az útból, és majd rábízzuk magunkat a robotpilótára.
Miközben hát egyre sűrűbb a forgalom.
Hát így van. Tehát, hogy lehet, de manapság még nem tartunk ott, hogy ez mindez a közúton is megjelenjen, és megbízhatóan működjön a technika.
De akkor minden valójában a saját felelősségünk, hogy mennyire vigyázunk magunkra, illetve másokra.
Ez így van.
Figyelem.
És a balesetek, illetve az okai, az a nem a közúton keletkeznek. Az akkor, amikor elindulunk. Átgondoljuk, hogy hova szeretnénk tartani, és közben mit teszünk. Mi van a fülünkön, mi van a kezünkben. És már ott eldöntöttük, mondhatni, megpecsételtük a sorsunkat.
Egy szomorú üzenet is érkezett. Nekem anno volt egy kolléganőm, a fia egy buliból baktatott haza hajnalban a síneken fejhallgatóval, persze jött a tehervonat, innen nem folytatom. Itt a nyár, a nyári szünet. Tud esetleg mondani egy hasznos figyelmeztetést minden szülőnek, de a fiataloknak is, ha hallgatnak bennünket, hogy hogyan közlekedjenek?
Már elkezdjük az ezzel kapcsolatos kampányunkat, Suli Off, biztonság on névvel. ami azt jelenti, hogy minden helyszínt, alkalmat, még a közösségi médiát is beleértve megragadunk, hogy minél több információt tudjunk eljuttatni, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek. Tehát a gyermekeket csak akkor engedjük el otthonról önállóan közlekedni, hogyha meggyőződtünk arról, hogy biztonságosan is tudnak közlekedni, ismerik a közlekedési szabályokat, és meg is tartják azokat. Tehát ne bízunk meg bennük, mindaddig, amíg nem győződtünk meg róla. Megjelenünk különböző helyszíneken, nyári táborokban, tehát az évközben, a tanévközben megkezdett közlekedés biztonsági órákat ott is folytatjuk, elmélyítjük az ismereteket, akár megújítjuk, tehát a gyerekek kezét nyári szünetben sem kívánjuk elengedni, annak érdekében, hogy tragédia ne történjen.
Az életünkről van szó, vigyázzunk a gyermekeinkre és magunkra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztály vezetője beszélgetett velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
És most egy olykor elábrándozó költő lakhelyén kalandozunk tovább.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A 20. század első évtizedében Csinszkának és így férjének, Ady Endrének a hajléka egy korszerű, sőt mondhatni modern lakásnak számított.
Nem csak az elhelyezkedése miatt, hogy egy jó környéken a központban volt, hanem volt lift a lakásban, volt például egy cselédlányuk, a Vonyica, aki itt élt velük. Budapesten vagyunk, a Verespelni utca 4-6 szám alatti emlékmúzeumban, az Ady emlékmúzeumban.
Zeke Zsuzsanna, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, muzeológus, irodalomtörténész azt is hozzáteszi, hogy ez a lakás Bonca Miklósnak, Csinszka édesapjának a tulajdona volt, aki a Magyar Közigazgatás című lap szerkesztő is itt üzemeltette.
Amikor 1917. januárjában meghalt Bonca Miklós, Csinszka, az ő fiatal lánya megörökölte tőle ezt a lakást, és rögtön azt tervezte, hogy Ady Endrének, az ő költő férjének berendez itt egy polgári otthont. Nagyon sokat levelezett arról, hogy hogyan is képzeli el majd a berendezett lakást, és még későbbiekben, a 20-as években a memoáriaiban is utal arra, hogyan készült a lakásnak a berendezése, milyen bútorokat hozott ott föl a nagymamájától, Csucsáról, milyen bútorokat vásárolt antikváriumokban.
És az is fontos volt, hogy itt nem kellett a fürdőszobán más lakóval, lakókkal osztozniuk, hanem a lakásukon belül saját fürdőszobájuk volt, meleg vízzel, gázzal.
Ez Csinszkának az öröksége volt, és ezáltal jutott ő is hozzá. Picit ilyen rossz érzést is kelthetett benne, hiszen ő azt gondolta, hogy az ő anyagi háttere nem felel meg a Bonca vagyonnak, és rögtön a szövegei utánjáró kiadási jogokat eladta Hatvani Lajosnak. Ezzel ő kapott egy éves járadékot, és így egy picit bebiztosította magát, hogy ne tudják megszólni, hogy ő egy fiatal lánynak a kitartottja a pesti lakásban.
Ám a visszaemlékezésekből az is kiderül, hogy a költő nagyon örült a lakásnak, amit mások a náluk megjelenő vendégek tudomására is hozott.
Elmesélik, és Csinszka is, hogy Ady milyen örömmel nyitogatta ki a szekrényeket, húzgálta ki a fiókokat, és mutatta meg a barátoknak ezt az új lakást, hiszen neki korábban nem volt otthona, nem volt saját lakása, hotelszobákban szállt meg, barátoknál, átutazóban vendégeskedett. Ez egy stabil pont lett, mindezzel a kényelemmel, amit soroltunk, hogy van telefon, van meleg víz, fűtés, és van egy asztal, ahol ő írhat.
A Verespálné utca 4-6 szám alatti lakás Ady Endre első és egyben utolsó otthona, 1977 óta múzeum.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Fél tíz után egy perccel most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a köztéri óriás plakátok és reklámfelületek korlátozásáról, valamint a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolításáról. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az őt foglalkoztató dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az iroda kulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besúrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A dabasi járási ügyészség minősített lopás büntettével vádolja az elkövetőt. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Híd a termőföld és a tányér között, ilyen a bolygóbarát vendéglátás, mely egyszerre formálja a fogyasztói szokásokat és támogatja a helyi termelői rendszereket. A helyi alapanyag használata már nálunk is sokak számára kiemelt szempont, hiszen fontos a fenntarthatóság és a jó minőség. A pécsi reggeli étterem, ez a vendéglátóhely folyamatosan igyekszik bolygóbarát lenni, az ízek mellett a hulladék kezelésében, de még a bútorzat kialakításában is. A társtulajdonos Felcser Dávid Bicsák Esztert kalauzolta a reggeliben.
Ez olyan, mint egy kis kamra. Hát tulajdonképpen ez az étterem házi kamrája, látom étterem. Szörpök, vagy
pontosan
mik vannak itt?
Szörpök, leplárok, ugye mindent magunk készítünk, ez azt jelenti, hogy az összes szörp, amit mi kínálunk, az mind a saját magunk által elkészített helyi termőktől vásárolt gyümölcsből készül, berkenyes szörptől kezdve, sőt, itt van gyömbér szörp is, ami
ez a... ilyen kis picike üvegben.
Igen, ez a gyömbért egyébként szintén egy helyi termelőtől vásároljuk.
Akkor ebben az is benne van, hogy nem csak helyi termelőkkel dolgozik adott esetben egy vendéglátóhely, hanem nagyon sok minden saját maga kell, hogy előállítson.
Igen, és a költsége ennek a működésnek leginkább ebben tetten érhető, hogy sokkal élő munka intenzívebb, amit mi csinálunk.
Egyrészt útba vagyok, másrészt pedig erre található a konyha, ugye? Hát ez is egy hatalmas helység itt hátul, és látom, hogy még összegyűjtik a kenyérszeleteket is.
Igen, igen, azt is felhasználjuk különböző ételeknél, vagy például itt ez nagyon érdekes, még itt a juice-nál.
Ez egy préselőgép.
Cékla présnél, ugye, céklát meg répát préselünk, ami az egyik juice-unknak az alapanyaga. Ide jön a ide jön a szárazanyag, és az megy vissza a konyhára, és abból zöldségpogácsákat készítünk, ami a vegetáriánus burgernek a betéte.
Ez is hulladékcsökkentés, sőt, hát abból még ehető dolog születik. Hát,
teljesen, igazából semmi baja nincsen. Tápanyagokkal teli alapanyag, ami hát számára...
Csak abban az ételben nem kell, mert az egy ital, és akkor átmehet máshova.
Igen, 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 igen. Nagyon sok helyen ez mondjuk a szemétbe kerülne, de nálunk nem ott végzi. Most egyébként egy új ételt teszteltük, amit most kezdünk, majd hamarosan, most kerül majd fel a lapra, hogy azokból a zöldség végekből készítünk kimcsit, amit egyébként már szintén, vagy a héjakból, még meghámozunk egy uborkát, levágjuk a végét a különböző zöldségeknek, azokból készül a kimcsi, fermentálás után, és az kerül rá a szendvicsre feltétként.
Lecsücsültünk ide az oldalsó részre, a hátunk mögött pedig van egy tábla, amin azt látom, hogy helyi termelők, és jó hosszú sor van. Ez azt jelenti, hogy a hely mindig is figyelt arra, hogy a helyi termelők szerepet kapjanak a működésben?
Abszolút. Ez egy hosszantartó tartó és talán soha véget nem érő tanulási folyamata, hogy az ember próbálja csiszolni a saját működését, és képez belőle olyan dolgokat, aminél már jobbat is tud. Az elején kevesebb termelő volt, most pedig a táblán láthatónál is több. Szóval ez mindig újak kerülnek be, mindig valamit ki tudunk váltani, bár azért pár évvel ezelőtt eljutottunk oda, hogy nagyon kevés olyan termék van nálunk, ami valamiféle nagyüzemű vagy ipari termelésből származik, de nyilván egy-két dolgot még nem tudtunk teljesen elengedni. Mondhatom, hogy szerencsések vagyunk, mert Baranyában vannak jó termelők, mert ezeknek a termelőknek a nagy része nem csak hogy magyar, hanem hogy még Baranyából is származik.
Azért ennek ellenére ez nem egy kicsi vállalás, tehát itt kell kompromisszumokat kötni, itt a szállítás nem mindig egyszerű, nem mindig ugyanannyi termék érkezik, amennyit lekötöttünk. A szakácsnak nem tudom, hogyan kell gondolkozni, a konyhán hogyan tervezi meg a másnapi menüt. Vannak ilyen teljesen logikus akadályok, amiket kellő egyeztetéssel le lehet küzdeni.
Pontosan. Mi ezt meg is fordítottuk, tehát mi az éppen aktuálisan rendelkezésre álló alapanyagokra szabjuk a menünket, tehát nem fordítva, nem az van, hogy nekünk mindig ugyanaz van, és akkor ehhez kell tudnunk találni valahonnan, bárhonnan alapanyagot, hanem mi nagyjából, egyébként ezzel lehet olyan szempontból kalkulálni, hogy 1-2-3 hétre előre tudni fogjuk, hogy miből lesz, és miből nem lesz.
Mi egyebet lehet még tenni a fenntarthatóságért, a környezetvédelemért? Mert hogy egy étterem nem csak az ételekről szól, ez egyértelmű.
Nálunk a hulladékcsökkentés is nagyon előtérbe van helyezve, mind a kimenő, mind a bejövő oldalon. Szerencsére az, hogy termelőkkel dolgozunk, az megkönnyíti a csomagolásmentes vásárlást.
Épp ezt akartam mondani, hogy azért van annak némi előnye, hogyha nem nagy áruházból a csomagoló ipar remek termékeit hozzá el valaki.
Pontosan. Akár még a helyi pécsi kávépörkölővel is meg tudjuk azt beszélni, hogy cseredényekbe kapjuk, tehát ilyen olyan vödrökbe kapjuk a kávét, ami hogyha kiürül, akkor utána azt visszaadjuk legközelebb, megint abba kapjuk. De az, hogy a joghurtot, kefírt, tejfölt, üvegedénybe kapjuk, amit elmosástán vissza tudunk adni, és nem azzal, hogy minden egyes alkalommal a műanyag vödröket dobjuk a szelektív hulladékgyűjtőbe, ez kb. Az alapvetés nálunk. Emellett pedig nincsenek egyszer használatos termékek sem. Kávés elviteles pohár az nálunk csak ilyen visszaválthatós rendszerű elérhető. Ezt így csináltuk még a Covid alatt is, pedig akkor ez nagyon megterhelő volt, ugye nekünk is, főleg egy ekkora étteremnél nem nyithattunk ki. Önmagunk ellenségei voltak abban az időben, de akkor is az elvek erősebbek voltak, mint a profit kényszer.
A Bolygóbarát pécsi reggeli étteremben Bicsák Eszter járt, és ott beszélgetett a társtulajdonossal, Felcser Dáviddal, hogy hallhatták, már elindult a Bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya, amely június 1-e és 30-a között teszi láthatóvá a hazai vendéglátóhelyek kisebb környezeti terheléssel készülő fogásait. Önöknek fontos az, hogy helyi termelőktől valóban jó minőségű élelmiszereket fogyasszanak. Például az utazásuk során fontos az, hogy olyan szálláshelyekre vagy vendéglátóhelyekre betérjenek, ahol ilyen ételeket szolgálnak föl. Írják meg nekünk a tapasztalataikat. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Petrik Ida, a Modern Stílusos Vidék üzleti közösség ügyvezetője, ötletgazdája. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Vagy azt mondtam, hogy ötletgazdája is, de hogyan született az ötlet? Kiket szerettek volna összefogni a nagy magyar vidékről?
Az ötlet onnan született meg, hogy szerettük volna, hogy legyen egy olyan összefogás vidéki vállalkozók között, meg kizárólag értékalapon szerveződik. Úgyhogy a közösségünkbe kizárólag olyan vidéki, főleg családi vállalkozásokat hívtunk meg, és csatlakoznak hozzánk folyamatosan, akiknek fontos a hagyományos értékek, a hagyományaink tisztelete, a fenntartható vállalati vállalkozói működés, illetve minőségi termékeket, illetve szolgáltatásokat állítanak elő.
Ezek tipikusan vendéglátóhelyek, vagy élelmiszer előállító helyek?
Igen, ők is nagyon nagy számban képviseltetik magukat, pontosan turisztikai vállalkozások, vendéglátóhelyek, élelmiszerterületű manufaktúrák, de említhetném például az építőipart, ami szintén egy hangsúlyosan vesz részt a közösségünk életében, például rusztikus burkolat gyártó cég, csempe manufaktúra, faablak gyártó, nyílászárót gyártó cégek, úgyhogy ott is ugye megjelenik az otthonteremtésben, a lakberendezésben ez a vidéki stílus, a minőségi alapanyagok használata, a természetes anyagok használata, és hát akár említhetném a szépségápolás, háztartás, naturkozmetikumok, környezetbarát tisztítószerek, nagyon-nagyon sok magyar termék elérhető.
Olyan jó, hogy ezt mondja, hogy magyar termékek, mert közben folyamatosan a szemem előtt ilyen, nem tudom, olasz utazási reklámfilmek, vagy provanszi képsorok futnak, mert hogy azt gondolom, hogy van ennek igenis kultúrája a turizmusban is, de mindig valahogy ezekre a nyugat-európai országokra gondolunk. Mennyire van ennek kereslete vagy kultúrája itt Magyarországon? Látja ezt egyáltalán összehasonlításban?
Én azt gondolom, hogy egyre nő a tudatos fogyasztói réteg hazánkban is, és nekünk is ez az egyik kiemelt célunk, hogy ezt elősegítsük, és ehhez párosul a kínálat is, hogy egyre több minőségi szolgáltatás termék elérhető, amelyik bármelyik nyugat-európai versenytársukkal mellé odaállítható, és ugyanúgy megállja a helyét, és én azt gondolom, hogy az emberek kezdik újra felfedezni a magyar vidéket, a vidékben rejlő értékeket.
Tényleg?
Igen.
Tehát van igenis igény erre, hogy én ne feltétlen arra vágyódjak, hogy nem tudom, valahol az Adrián a sok törölközők közé lerakjam a sajátomat is, hanem elmenjek a vidék csendjébe, ott tényleg jó minőségű élelmiszereket fogyasszak, esetleg rusztikus tárgyakat vásároljak?
Igen, illetve ebben a mai rohanó világban azért nagyon sokan vágynak egy lassabb életre, lassabb élményekre, amit nyilván mondjuk lehet, hogy a hétköznapjaik nem tesznek lehetővé, de pont ezért például a szabadságuk alatt szívesen töltenek pár napot egy ilyen helyen, ahol egy kicsit le lehet lassulni, elmerülni a környezetben, a helyben.
Komoly ára van a valóban jó minőségnek? Tehát ha én mondjuk helyi sajtot, kolbászt, gyümölcsszörpöt szeretnék fogyasztani, tényleg olyan nagy az árkülönbség, hogy ezen el kell gondolkodni? Vagy hogyha oda megyek helybe, akkor talán nem is annyira.
Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy kis mennyiségben elvállított minőségi alapanyagokból készülő terméknek magasabb lesz az ára, mint mondjuk egy tömegterméknek, vagy egy nagy szériában előállított terméknek. Én azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem lehet máshogyan előállítani ezt a minőséget. De ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy például egy ilyen élelmiszer nem tartalmaz mesterséges adalékanyagokat, nem káros az egészségünkre például, vagy arra gondolunk, hogy fogyasszunk esetleg kevesebbet, de minőségi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt nem elsősorban azt kellene a fókuszba helyeznünk, hogy mennyibe kerül az a termék, hanem például a költéseinket, ha megnézzük, hogy mondjuk egy hónapban mire mennyit költünk, és azt egy picit átstruktúráljuk, vagy átpriorizáljuk. Tehát, hogy mondjuk valamiből kevesebbet fogyasztunk, de minőségit.
Ezt a tudatosságot szeretnék erősíteni? Tehát ez például küldetése az önök összefogásának?
Ez abszolút, igen. Ezt nagyon, nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni.
Mi mennyit ér?
Igen, hogy a minőséget. Egy nagyon jó példát tudok erre mondani, például a saját háztartásomból, mondjuk egy étkészlet, ugye egy porcelán étkészlet nyilván sokkal drágább, mint mondjuk egy kőedény, de mondjuk annak lepattan a széle, tehát sokkal gyakrabban kell mondjuk cserélni, és ha mondjuk egy 10-15 éves ciklusban nézzük, akkor már sokkal olcsóbb volt a porcelán, hiszen az még mai napig nem sérült meg.
Hogyha én tudatosan most szeretnék valóban valami jó minőséget, legyen szó tényleg akár rusztikus csempéről, legyen szó akár egy gazdag vidéki hétvégéről, akkor azért úgy el kell gondolkodnom, hogy merre keresgéljek. Még amúgy bemegyek a nagyáruházba, pakolom a kosaramba azt, amit ott találok. Igazából arra próbálok célozni, hogy nem biztos, hogy megvan manapság a kellő marketing reklámja ezeknek a termékeknek, de lehet, hogy ön egészen más típusú kihívásokat talál. Mivel kell megküzdeniük?
Valóban, ezt nagyon jól látja, az egyik legnagyobb kihívás a láthatóság ezeknek a márkáknak a számára, és ezért is indítottunk el egy új kezdeményezést, mely pont a mai napon debütál, a Vegyél Igazit kampány, ami tulajdonképpen egy kuponnapok, ahol minőségi vidéki márkák szolgáltatásait, termékeit tudják most a fogyasztók kedvezményesen elérni, de itt nem elsősorban az volt a cél, hogy kedvezményeket kínáljunk, hanem valóban a láthatósága ezeknek a vidéki márkáknak, hogy minél több fogyasztó megismerhesse őket egy platform, platformon, nagyon sok termékkategóriában.
Vegyél igazit, és akkor megtalálom a világhálón valamilyen oldal alatt?
Igen, vegyeligazit.hu, ilyen egyszerűen elérhető.
És mindenféle terméket, portékát találunk.
Igen, itt. Élelmiszerek, szálláshelyek, éttermek, divat, szépségápolás, háztartás, kertészkedés, úgyhogy azt gondolom szórakozás, tehát gyakorlatilag az életünk minden területét lefedően.
Ugye itt említettük már a tudatosságot, a jó minőséget, a fenntarthatóságot, de azért van itt még egy szempont, ami fontos, hogy azokat támogatják üzletileg is, akik például csatlakoznak a Vegyél Igazit kampányhoz. Tehát, hogy szükség van azoknak a vállalkozóknak, vállalkozásoknak is erre a nem tudom, támogatásra, összefogásra?
Igen, én azt gondolom, hogy az, hogy ezek a márkák most összefogtak, a közösségi marketing eszközeit használva, ezzel nem csak ahhoz járulunk hozzá, hogy a fogyasztók egyszerre több márkát megismerhetnek, hanem ezek a márkák tulajdonképpen egymás közönségeihez is el tudnak ezáltal jutni. És hát azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a pénzünk egy szavazat, tehát azzal, hogyha vidéki családi vállalkozásoktól vásárolunk termékeket, szolgáltatásokat, nem csak azzal teszünk magunknak jót, hogy egy jó dolgot kapunk, hanem ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a vállalkozások munkahelyeket tudnak vidéken teremteni, ezáltal erősödnek a vidéki régiók, fejlődni tudnak, úgyhogy van egy ilyen nagyon fontos gazdaságerősítő hatása is.
Mit tapasztal egyébként a vidéket járva, hogy mennyire fontos pillér például ez a vidéki megmaradás szempontjából, hogy kiegészítsék a hagyományos gazdálkodó életmódot?
Szerintem ez egy nagyon fontos megtartó erő tud lenni a vidéken, hogyha ott vannak lehetőségek, különösen ha a fiatalokra gondolunk, munkahelyek, ahol ők el tudnak helyezkedni, és nem kényszerülnek arra, hogy például nagyobb városokba költözzenek. Úgyhogy különösen az aprófalvas régiókban lenne nagyon-nagyon fontos, hogy akár agroturizmus keretében, vagy teljesen mindegy milyen vállalkozási formáról beszélünk, de meg tudjanak erősödni ezek a vállalkozások.
Lát jó példát valahol a világban, amelyet érdemes követni, ahonnan érdemes valamit átvennünk, vagy önök átvesznek például mintákat?
Hát azt gondolom, hogy Ausztria például egy nagyon jó példa erre, ott nagyon jól működik az, hogy nem csak a nagyvárosokban működnek jól a családi vállalkozások, hanem gyakorlatilag nagyon pici településeken is, úgyhogy azt gondolom, hogy onnan például sokat tudunk tanulni.
Ott például tényleg van kultúrája annak, hogy a tehenek tartása mellett valahogy a portékáját is tényleg rögtön a vendégek asztalára tudja tenni egy gazda, és tényleg nagyon lehet élvezni azt, hogy Ausztriában reggel fel kell az ember, és elmegy a faluban lévő tejautomatához, és ott tölti meg például az üveget. Mi az, ami gátolja itt a gazdálkodókat ebben, hogy úgymond ez a nyitott port, ez működjön? A szabályozásokon kéne alakítani, hogy ez könnyebb legyen?
Nyilván nagyon sok szabályozásnak is meg kell felelni, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az az, hogy egy mikrovállalkozásnál, és mondjuk a vidéki KKV-kat nézzük, 86%-uk 10 fő alatti mikrovállalkozás, tehát egy óriási számról beszélünk Magyarország viszonylatában is. Egy személyben nagyon sok munkakört végeznek ezek a vállalkozók, tehát ő nem elég, hogy előállítja a terméket, vagy a szolgáltatást, ő egy személyben pénzügyes, marketinges, HR-es, és még sorolhatnám, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás.
vegyeligazit.hu, azt hiszem most ezt tudjuk elsősorban ajánlani a hallgatóknak, és higgyék el, hogy akkor a saját életükkel is nagyon jót tesznek. Van esetleg olyan régió, amelyet különösen ajánl, hogy érdemes gorcső alá vennünk?
Minden régió képviselteti magát ebben a kampányban, és amit még fontosnak tartok elmondani, hogy ez mai naptól, június 11-től vasárnap éjfélig, június 14-én éjfélig tart.
Hogyan választották ki egyébként az egyes márkákat, amelyek például felkerültek erre az oldalra? Számítanak a személyes élettörténetek, vagy hogy több generáció óta műveli valaki azt az ipart, amelyet kínál, amelynek a portékáit kínálja?
Ilyen feltétel nem volt, de sok olyan vállalkozás csatlakozott, ahol több generációra nyúlik már vissza a működésük. A minőséget vettük elsődlegesen figyelembe, hogy kizárólag olyan vállalkozások termékeit, szolgáltatásait kínálja ez a platform, vagy mutassa be, akik tényleg magas minőséget képviselnek a saját iparágukban.
Szeretném, ha a generációkról majd röviden még beszélnénk, hogy a fiatalok, akik egyébként tényleg a fenntarthatóságról sokat beszélnek, gondolkodnak, vajon mennyire vevők erre, például a vidéki turizmusra, vagy a falusi turizmusra, vagy akár ezekre a gasztrotermékekre, de itt Itt van velünk dr. Mikula Lajos is a telefonvonalban, aki a Vidék Vibe program operatív vezetője, és egyébként a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének is az alapító elnöke. Önök mivel, hogyan szólítják most meg a fiatalokat? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ez a Vidék Vibe, ez egy videós pályázat, kimondottan 30 év alatti fiataloknak. Ezzel próbáljuk megtudni, hogy ők mit látnak szépnek a saját településükben, mit látnak szépnek
a vidékből.
A vidékből, így van.
És milyen pályázatokat várnak? Kiktől várják a pályázatokat?
30 év alatti fiataloknak három tagú csoportja tud ezen a pályázaton elindulni, és egy 60 másodperc, maximum 60 másodperces rész videóval ők fogják tudni, hogy mi ez, azzal lehet indulni. Egy a lényeg, hogy ami videót beküldenek, az a településükről szóljon, az ő életükről ott azon a településen, amit ők ott szépnek, jónak látnak, amitől jó ott élni. Tehát igazán nagyon tágra húztuk meg a témát, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, ami érdekes, mi az, ami helyben tudja adott esetben tartani a fiatalt.
Mi a célja ennek a pályázatnak? Nyilván az, hogy lássák, hogy milyen szemüvegen keresztül látják a fiatalok az országot, de ezen túl?
Ez egy vidékkommunikációs program. Mi azt szeretnénk, hogyha több pozitív tartalom jelenne meg a médiában a vidéki életről, azért van egy sztereotípia, ami a vidéki élethez kapcsolódik, pedig hát vidéken élni nem olyan, mint ami ennek jó páran gondolják, és ez is egy eszköz lehet arra, hogy fiatalok kreatív módon bemutatják az ő lakókörnyezetüket. Ugye a közösségi médián keresztül lesz ennek egy kampánya, hát a közösségi média itt él velünk, úgyhogy én azt gondolom, és azt reméljük, hogy sok helyre el fog jutni ez a dolog, és mivel fiatalok csinálják, ezért én azt gondolom, hogy rögtön szimpátiát is kell, hiszen ők bele fogják tenni azt a fajta fiatalos lendületet, azt a speciális látásmódot, ahogyan ők a világot szemlélik, mert a felnőtt társadalomnak ezt azért meg kell értenie, az ő gondolkodásukat, az ő látásmódjukat nem a fiatalnak kell változni, hanem hát a felnőtt társadalomnak kell egy kicsit igazodni a fiatalok gondolkodásához, látásmódjához, hogyha együtt akarunk dolgozni generációk között.
Megütötte a fülemet, hogy azt mondta Mikula úr, hogy hát a vidéki élet nem olyan, mint amilyennek képzeljük. Lehet, hogy másmilyennek képzeljük egyébként a városból, vagy másmilyennek képzelik a fiatalok, vagy az idősebbek, de milyennek látja ezt a vidéki életet? Túl romantizáljuk, vagy pedig éppen, hogy nem látjuk olyan szépnek, mint amilyen valójában?
Hát aki ott él, az szeret ott élni. Egy része elvágyódik, de szerintem a városi életben is ugyanez van meg. Sztereotípiák jelennek meg legtöbbször a vidéki életről a médiában. Vagy nagyon sekélyesnek mutatják be a vidéki életet és az ott élőknek a viselkedését, kultúráját, egyáltalán az életmódját, vagy pedig egy ilyen idealizált kép jelenik meg, hogy bajszos pirosposgás arcú paraszt emberek vállukon egy kaszával sétálnak ilyen az őre. Tehát ezek a dolgok nem a valóságot mutatják be. Nagyon sokat változott a magyar vidék. Én azt gondolom, hogy ezt a reális képet kellene látni. Ez segíteni azokat is, akik ott élnek, hiszen én azt gondolom, hogy egy olyan életformát választanak, ami bizonyos szempontból kihívásokkal teli, más szempontból szerintem életképesebbé is teszi a vidéken élőket ahhoz képest, mint ahogy mondjuk egy városlakóért, mert a kihívások teljesen mások. És bízom benne, hogy akik mondjuk a mezőgazdasági szakmát választják, az ő számukra is ad egyfajta önbecsülést, hogy vidéken élni jó, vidékinek jó lenni. Most van ez a határidő, amit majd be kellene tartani a fiataloknak, akik akarnak ebbe a dologba jelentkezni. Nem tudom, erőt
mondja el, persze, mondja el a pályázati határidőt, és azt is, hogy hol tudnak jelentkezni a fiatalok. Igen.
Tehát vidékvibe.hu június 15-ig lehet regisztrálni, tehát ilyenkor még nem a filmet kell küldeni, a filmet az július 15-ig kell küldeni, tehát egy hónap arra, hogy a film elkészül, most csak azt kérjük, hogy regisztráljanak be a csapatok. Vidékvibe.hu ez a weboldalnak a címe. Miután megérkeztek a videók, akkor lesz egy zsűri, aki előválogatja őket, utána attól függően, hogy hány pályamű érkezik, 8-24 közötti film felkerül a netre, a közösségi médiában, és közönségszavazásra fogjuk kiválasztani a nyerteseket, és 500 ezer, 300 ezer és 200 ezer forint értékben lehet nyerni élményt, és nagyon fontos, hogy nem azt várjuk, hogy egyesületek jelentkezzenek, hanem három tagú fiatalokból álló csoport már tud jelentkezni, tehát nem kell semmiféle szervezetet alapítaniuk ahhoz, hogy részt vegyenek ebben a programban. Úgy van összerakva a program, hogy nem pénzt adunk, hanem élményt. Tehát ők eldönthetik, hogy mondjuk a főnyereményt, az 500 000 forintot mire akarják elkölteni. Meg akarnak hívni mondjuk a településükre egy híres embert, vagy egy zenekart a falunapra, el akarnak menni valóban kirándulni, és mondjuk a busz kérik, hogy fizessük ki belőle, vagy el akarnak menni egy koncertre, vagy egy drágább foci meccsre. Egy a lényeg, hogy ők mondják meg, hogy mi az élmény, mi kifizetjük, így nem kell például szervezetet rakni mögé, hiszen nem kell pénzt kezelniük, nem kell szerződést kötni, de a lényeget, az élményt azt meg fogják tudni kapni. Értem. És azt látjuk, hogy jó pár fiatalt, hogy elriaszt az adminisztráció ezeknek a dolgoknak.
Mindkettőjüktől kérdezem, tehát dr. Mikula Lajostól is és Petrik Idától itt a stúdióban is, hogy az, amiért mi most itt tulajdonképpen a vidéki élet, a vidéki portékák népszerűsítéséről beszélgetünk, az annak a jele, hogy itt most újra kell gondolni ezt a fajta életmódot, vagy reklámot kell csinálni, korszakhatáron vagyunk, és először hagyj kérdezem Petrik Idát, szűk 2 percünk maradt.
Nem gondolom, hogy korszakhatáron vagyunk, vagy legalábbis olyan szempontból, hogy a fogyasztói szokások nagyon megváltoztak az elmúlt években, ennek természetesen nemzetközi oka is van. Tömegtermékek érkeznek a mi országunkba is, szerintem mindannyian ismerjük ezt a fast fashion jelenséget. Én azt gondolom, hogy ezért kell jobban felhívnunk a figyelmet a valódi értékekre, a valódi márkákra, amik mögött történetek, emberek, minőség van, hogy ne homályosíts el tulajdonképpen fogyasztóként a látásunkat.
Tehát saját életünket segítsük, és dr. Mikula Lajos mit gondol?
Én sem érzem, hogy korszakhatáról lennénk. Mi másik oldalról is nagyon nagyra tartjuk azt a rövid ellátási lánc gondolatot, amit említett a hölgy. Ez egy alternatív jövedelemforrás, kiegészítő jövedelemforrás lehet adott esetben egy fiatalnak is, lehet, hogy pont ez lesz az, ami segíti őt abban, hogy a településen maradjon. Tehát ezeket a programokat mindenképpen támogatni kell, és szükséges, és örülök neki, hogy itt a Kossuth Rádióban is lehet erről hallani.
De akkor azt mondja, hogy több lábon kell állni, vagy több pólusúan kell elképzelni a vidéki életet. Lehet, hogy érdemes most bevonni egyéb területeket.
Főleg fiatalok esetén, mert ott ugye még egy induló gazdaságnál, hogyha generációs megújulásról beszélünk, nincsenek 100 milliárdok egy fiatal gazdának a zsebében, hogy elinduljon, szépen fokozatosan tudja építeni a gazdaságát, és például a közvetlen értékesítés, a rövid ellátási lánc, az egy olyan lehetőség lehet, amin keresztül a főtevékenysége mellé még plusz forrás be tud vonni, aztán tud egy kicsit nagyobbá nőni. Úgyhogy ezért is érdekesek, izgalmasak ezek a dolgok.
vidékvibe.hu, tehát hogyha valaki szeretne jelentkezni egy kis filmmel, és mesélne arról, hogy hogyan él, mi a szépsége annak a vidéknek. Ezt mondta dr. Mikulai Lajos, a Vidékvibe program operatív vezetője. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Petrik Ida pedig vegyél igazit, ugye, hogyha szeretnénk támogatni akár a vidéken élőket, akár a saját életünket a jó minőséggel, jó minőségű élelmiszerrel, jó minőségű portékákkal. Köszönöm szépen, a Modern Stílus Vidék üzletközösség ügyvezetője, ötletgazdája volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata, történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a böreg stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van. A dietetikusok kifejezetten ajánlják a vathúsokat, hiszen kiválóan beilleszthetők a fogyakúrás vagy a magas vérnyomás elleni diétákba. De vajon hogyan érdemes elkészíteni ezeket? Erről is hallhatnak majd 4:11 után a dietetikus rovatunkban. 10:30-tól pedig megtudhatják, hogy mit is jelent ez a futóterápia. Mindenek előtt azonban most krónika következik. A mikrofonnál Beslin Bettina és Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! Főbb híreink először röviden.
Észak-Írországban folytatódtak a késes támadás miatti zavargások.
Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök.
Az ország nagy részén gomoly felhős, napos idő várható. Délután 20-26 fok közötti hőmérséklettel.
Következnek a részletek. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzéseket Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában rendezik.
A válogatottak sorra érkeznek Észak-Amerikába. Los Angelesben egy előzetes nyitórendezvényt is tartottak, ahol több világsztár is fellépett. A VB házigazdái mindent megtesznek a játékosok és a szurkolók biztonságáért. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják.
Itt a krónika. Észak-Írországban folytatódtak a késes támadás miatti zavargások. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket. Többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit.
Az elkövetőt letartóztatták, és büntetőperét megkezdte a bíróság. Ennek ellenére folyamatosak a tiltakozások. Tegnap épületeket és járműveket is felgyújtottak a zavargók az északír fővárosban, és több vidéki városban is erőszakos demonstrációk voltak.
Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg.
Bár a légvédelem a drónok zömét megsemmisítette, az ország több pontján infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg. Konotov városában pedig szünetelnek a közműszolgáltatások. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3 megsebesültek, Pavlohrádban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma.
Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítőrendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter.
Az iráni forradalmi gárda válaszol, amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba, arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.
Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa.
A katolikus egyház fő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Úgy fogalmazott, hogy a torony a láthatatlan Isten látható jeleként magasodik a város fölé. Az új toronnyal még nem fejeződött be az 1882 óta készülő gótikus szecessziós templom építése. A munkálatok a 4 tornyú fő homlokzattal folytatódnak. 14. Leó a Kanári-szigeten folytatja spanyolországi apostoli látogatását.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött.
A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról.
A tervezethez képest egy évvel később kezdik meg a termelést a kínai BYD szegedi gyárában. A cég első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a BYD ügyvezető alelnöke a Reutersnek.
A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy a törökországi gyár építését felfüggesztették. Jelenleg Magyarország a prioritás. A BYD az európai gyártással kerülni el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat.
A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője szerint a forint erősödése és az élelmiszerárak enyhe csökkenése is hozzájárult a hazai infláció lassulásához az előző hónapban.
Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a Központi Statisztikai Hivatal közlése alapján májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, ami meglepte az elemzőket.
Az élelmiszereknél egy 0,3%-os árcsökkenés volt havi alapon, tehát hogyha azt nézzük, hogy ennyi a mostani infláció, akkor itt nyilván az előző hónaphoz képesti változásnál mindig azok a faktorok, amik a leginkább a változást befolyásolják, amik egy hónapban jelentős változások voltak, és itt az élelmiszereknél ez a 0,3%-os havi átlagos árcsökkenés, ez egy jelentős tétel volt. A zöldségeknél egyébként 10,6%-kal lettek olcsóbbak az árak, tojásnál majdnem 5%-kal, sajtnál körülbelül 3%-kal, tehát ez is segített abban, hogy az élelmiszereknek az ára kedvező legyen.
A Jobbik alelnöke szerint 2-3 hónap alatt lehet érdemi megoldást találni a devizahiteles ügyek rendezésére, de addig a folyamatban lévő perek és kilakoltatások felfüggesztését fenn kell tartani.
Zékárpád Dániel azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az országgyűlés megszavazta az erről szóló javaslatot. Mint mondta, több millió embert érint a probléma, ezért minél előbb végleges megoldásra van szükség.
Több tízezren vannak kilakoltatás veszélye alatt, hogyha lejár a moratórium, és több tízezren vannak, akik pereskedni szeretnének abban a pillanatban is, hogyha ez a törvényi rendezés nem adja vissza automatikusan a pénzüket. Én azt szeretném, hogy ne kelljen pereskedni emberek tízezreinek, tehát mi egy olyan parlamenti megoldást szorgalmazunk, amely automatikusan a tőkeösszegen felüli pénzt visszaszolgáltatja mindenkinek, csak így érhető a jogbiztonság és, ami még fontosabb, társadalmi megnyugvás.
A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint a legtöbb uniós tagállamnak még másfél évre lenne szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja a holnap életbe lépő új uniós migrációs paktum feltételeit.
Marsai Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az Európai Bizottság utoljára májusban adott kijelentést a tagállamok felkészültségéről, amelyből véleménye szerint egyértelműen kiderül, hogy az uniós országok sem jogi, sem infrastruktúrális szempontból nincsenek felkészülve. Hozzátette, a legtöbb probléma a kapacitásokkal van.
A paktum 10 nagy területet szabályoz, és az egyik új rendelkezésként a határon a tagállamoknak olyan eljárási kapacitásokat kell kialakítania, amivel ott tartják azokat a menedékkérőket, akiknek az előszűrés alapján kicsi az esélye a nemzetközi védelemre. Ugye hasonlóan a kvótához egyébként itt is 30 ezer ember kell szétosztani a tagállamok között, és hát van, akikre elég nagy szám jut. Ugye Magyarországra, aki nem adott le végrehajtási tervet, ugye ez 7716 fő, de ugye Olaszország esetében is 8000 főről beszélünk, és azért van még egy-két frontország, ahol magasak ezek a számok. Itt nagyon komoly lemaradások vannak.
Két napos véradást szervez a hazánkban koncertet adó amerikai heavy metal zenekar a Metallica és alapítványa, a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. A mai és a holnapi eseményt a Budapest arénában tartják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A donorokat pedig limitált kiadású Metallica pólóval jutalmazzák a szervezők.
Tordai Attila, az Országos Félrelátó Szolgálat főigazgatója azt mondta, a szervezet történetében a mostani lesz várhatóan az egyik legnagyobb létszámú külső helyszínen megrendezett véradó esemény.
Szerintem ez egy olyan win-win helyzet, ami mindenképpen példaértékű, és ezt a véradási helyzetet is nagyon támogatja. Tudni kell, hogy a vérellátás területén a nyári időszak egy problémás időszak. Most már azért benne vagyunk a nyárban, meteorológiailag is. Tehát ez az esemény olyan időszakban történik, amikor az OVS-nek és hát az országnak is kiemelten szüksége van a véradókra. Ez a vér, ami itt levételre kerül, mintegy 30 napon keresztül jelentősen fogja növelni az ellátás biztonságot Magyarországon.
A legtöbb klímamodell alapján tovább fokozódik a globális felmelegedés, hívta fel a figyelmet az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet vezetője.
Bíró Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének előrejelzésével kapcsolatban elmondta, várhatóan a következő fél évben az El Niño időjárási jelenség a hőmérséklet komoly emelkedését okozza. A folyamatnak 2027-ben még erősebb hatása valószínű.
Az El Niño az nem feltétlenül Európát sújtja a legjobban, sokkal jobban Indonéziát, Indiát, vagy Dél-Afrikát, Közép-Afrikát, Dél-Amerikát, tehát ott fog egyébként az asszály jelentősen fokozódni az előrejelzések szerint. De hogy a globális felmelegedés, illetve a globális cirkuláció az Európára és Magyarországra is kifejti a hatását, tehát esetünkben is arra kell készülni, hogy fokozott területi párolgás lesz, és a párolgás az természetesen csökkenti a vízkészleteket. A Balaton, a Velencei tó csak a saját vízgyűjtő területéről tud táplálkozni. Ami történik a vízgyűjtőn, az jelenik meg a tóban, olyan vízállásokat tapasztalhatunk meg, és hát ugye most semmi színderítőt nem lehet ezzel kapcsolatban mondani.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint betonelemeket telepítenek az M1-es autópályán a Gríbics pihenőhelynél. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Korábban baleset történt az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres a torlódás.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délig a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Újpesten az Árpád úton a Víztoronynál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé útszűkület nehezíti a haladást vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 10 órakor, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a munkatársak Dancsó Mária és Sia Gábor nevében is köszöni figyelmüket, Beslin Bettina és Pozsán Róbert. Legyen szép a napjuk, viszont hallásra!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvett egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bój települést. Mintagazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építtetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
A hely.
Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
10:11 van, ahogy már megszokhatták, ilyenkor csütörtökön táplálkozási tanácsokkal folytatjuk. Vajon mennyire ajánlják a dietetikusok a vathúsok fogyasztását? Miben különböznek ezek a házi állatok húsától? Mennyire emészthetőek és mennyire táplálóak? A mai ember asztalára ritkán kerül már szarvaspörkölt vagy fácán erdei bogyókkal, pedig bizony ezek is színesíthetik az étrendet, de hogyan érdemes elkészíteni? Önök például fogyasztanak vathúst, hozzájutnak? Könnyen? Milyen áron? Írják meg nekünk. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdió vendégünk pedig dr. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Zsuzsanna rögtön az orromra koppintott, mert hogy azt mondtam a krónika előtt, hogy a dietetikusok nagyon ajánlják a vathúsok fogyasztását, és azt mondta, hogy hát ez azért nincsen egészen így, ezt szeretnék kiigazítani. Hát adok is alkalmat akkor a kiigazításra, szóval ajánlom, vagy nem ajánlott a vathúsfogyasztás.
De az valóban így van, hogy a vathúsok zsírtartalma az jellemzően alacsonyabb, mint a házi vagy a kere hízlalt termékeké.
Hiszen sokat mozognak a vadak.
Így van. Ugyanakkor a vathúsok jellemzően a vörös hús kategóriába tartoznak, és ezek fogyasztására Magyarországon, illetve Európában is elsősorban ilyen felső ajánlások vannak, tehát amik azt mondják, hogy érdemes ebben egy hőmérsékletet tanúsítani, olyan 3-500 g kész mennyiségben, tehát főt, sült hús az, ami ajánlásként megfogalmazódik.
De akkor
többet ne együnk.
Körülbelül ugyanolyan hatása van, mint hogyha nem tudom, marha hús teszek,
ez
vagy hogyha vaddisznó
hús tartozik. A vaddisznó, a szarvas, a marhahús, igen, a birkahús, tehát ezek táplálkozás életleni hatásait tekintve legalábbis a kockázatok oldaláról nagyon hasonlóak. Egyébként pedig ott vannak, igen, az értékes fehérje tartalom, az alacsonyabb
zsírtartalom. Mi az, amiben más tartalmaznak? Ugye az alacsonyabb zsírtartalmat már említettük.
Ezt tudnám kiemelni, tehát ez az, ami nagyon nagy különbség a kettő között. Egyébként pedig például a vastartalma, cinktartalma, ez nagyon hasonló ezeknek a
húsvilléknek. Tehát ezért esetleg érdemes, csak nagyon ritkán, óvatosan kellene fogyasztani?
Tehát ugyanúgy, ahogy általában a vörös húsoknak a fogyasztására ugyanezek a szabályok érvényesek a vörös húsokra is. Amivel talán kiegészítené még, azok elsősorban ilyen élelmiszerbiztonsági szempontok. Ugye a vathúsok esetében, hiszen az erdőben, mezőn legelnek, és ott ejtjük el, vagy ejtik el őket. Sok esetben azért lehetnek olyan mikrobiológiai fertőzöttség például, ami indokolja azt, hogy akár lehetnek paraziták is a húsban, tehát ezt érdemes, hogyha akár kapunk ajándékba, akár magunk ejtjük el az állatot, akkor érdemes egy állatorvosi vizsgálatnak alávetni, mielőtt elfogyasztjuk, illetve nagyon alaposan hőkezelni. Az alapos hőkezelés az egy legalább 80 fokos maghőmérsékletet jelent. Lehet kapni olyan hőmérőket, amit bele is lehet szúrni a húsba, és akkor ezzel az ételnek a belső részén megmérhető hőmérsékletet is tudjuk ellenőrizni, tehát hogyha alaposan át van sütve, akkor ezzel biztonságosabbá tehető a vadétel.
Sütve vagy főzve, mindjárt beszélünk az elkészítési lehetőségekről. 0630 9666 az SMS számunk, és azt írja 70-es mobilról egy hallgató, hogy vidéken vagy Erdélyben hamar kap az ember vathúst, nagyvárosban marad a hipermarket hűtőpultja, meg hát persze az, hogy borsos áron van ott a termék. Hol, hogyan érdemes vathúst vásárolni, vagy mennyire kell óvatosnak lenni?
Ismételni tudom azt, amit elmondtam. Nyilvánvalóan, amit kereskedett boltokban tudunk megkapni, ezek sok esetben ugye csomagolva, ezek már átestek egy ellenőrzésen, tehát ezek vélhetően biztonságosak, de azért ezeket is érdemes a már előbb említett hőmérsékleten alaposan hőkezelni, megfőzni, vagy megsütni, esetleg párolni, ugye az omlósabb végeredmény érdekében. És amit pedig saját magunk ejtünk el, vagy baráti, családi körben kapjuk, ezt érdemes megnézetni állatorvossal, és utána elfogyasztani.
Pontos összeget is ír nekünk egy hallgató, azt mondja, hogy a vaddisznócomb kilója 6000 forint, tehát valóban ünnepi eledel, hogyha ez kerül az asztalra, de egy másik hallgató 70-es mobilról azt írja, hogy egy éve vadászom aktívan, azóta folyamatosan cserélődik a hűtőben a hús, vaddisznó, fácánhús, szarvas, a gyerekek is eszik szépen. Na de hogy érdemes elkészíteni? Tehát én se hiszem, hogy otthonról nagyon sok ilyen vadhúsos receptet hozok, csak úgy elképzelem a középkori lakomákat. Mivel érdemes fogyasztani? Mennyivel kell több ideig főzni például, vagy inkább sütni érdemes?
Különböző módokon készíti a hagyományos magyar konyha, akár ilyen ragúk, tokányok formájában, amikor vékonyabb, egy kisebb darabokra van vágva, ezt ugye sok esetben akár egy hagymás alapon indítják el, és egy pörkölthöz hasonló módon készítik, akár tejfölösen, akár valamilyen gyümölcsös, akár gombás szósszal. Nagyon népszerűek a különböző sültek. Ezeket is érdemes elsőként párolni, tehát amikor akár fóliával lefedve, vagy olyan edényben, akár cserépedényben, akár vannak ezek az öntött vas lábosok, picit átpirítva, nagy lángon, aztán betéve az edénybe kevés folyadékot, akár zöldséglevet, akár húslevest, akár sima vizet alátöltve, akár zöldségeket tehetünk mellé. Jellemzően igen, attól is függ azért, hogy milyen az állatnak az életkora, attól is függ a rostozatnak az erőssége.
De ezt honnan tudom, állatoknak vagy kóstolgatni kell közben?
Mindenképpen érdemes azért kóstolni, de nyilván, ahogy dolgozzuk fel a húst, azért sok esetben látszik, és ugye a látható zsiradékot érdemes eltávolítani ezekről a húsokról is. Nagyon jó eredményt és finom ízt tud adni, hogyha fűszernövényekkel, illetve akár ilyen intenzív ízű zöldségekkel, hagymával, paprikával, gombákkal pároljuk össze, és akkor a végén pedig ugye fedő nélkül vagy fólia nélkül lehet pirítani, mert szeretjük, hogyha ilyen szép piros a hús.
Azt tanácsolja egy hallgató, hogy a vadhús vadasan a legjobb. De aztán érkeznek egyéb tanácsok is. Azt mondja egy hallgató, hogy a vadhús fogyasztása, annak húsav tartalma az ízületi gyulladásokat előidéző hatása miatt nem ajánlott. Aztán egy másik hallgató azt mondja, hogy a vadhúsban viszont nincs antibiotikum. Ez nagyon fontos. Mit szól hozzá?
Ez abszolút így van. Tehát mindennek vannak előnyei, kockázatai. Szólhat például a vadhús mellett már az előbb említett alacsonyabb zsírtartalom mellett akár az antibiotikummentesség, ugyanakkor pedig ugye ott lehetnek ezek az egyéb kockázatok, pont egyébként amiatt, a különböző fertőzéseknek a kockázata pont amiatt, hogy ezek az állatok ugye nem kapnak antibiotikumokat, tehát ezért is érdemes egyrészt ellenőrzött húst fogyasztani, másodszorban pedig alaposan hőkezelni. Amire szeretnék egy picit reflektálni, az valóban a húgysav és a köszvénynek a kérdése. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy ezért ez egy dietoterápiának a része, amikor a húgysav tartalmú élelmiszereket, például a húsféléket, de akár egyéb növényi forrásokat, akár a hüvelyeseknek a fogyasztásában is szükséges egy mérséklet. Egy egészséges vegyes táplálkozás részeként pedig egy nagyon színes húsfogyasztás az, amit ajánlunk, akár húsmentes napokat, egyet-kettőt hetente, és gyövörös húsok esetében pedig ezt a 3-500 g kész húst, ez körülbelül egy ilyen 3 szelet húst jelent, ezt érdemes fogyasztani.
Mennyire jó beilleszteni az egészségtudatos táplálkozásba ezeket a húsokat? Ugye említettem már, hogy ez vörös hús kategória, de ez igaz például a fácánra, fűrre is?
Ja, a húsoknak a színét, azt a, és a vörös húsoknak a színét is a úgynevezett mioglobin nevű fehérje az, ami meghatározza. Ez vas tartalmú fehérje, ugye ez az, ami színessé teszi a húsokat. Tehát minél több mioglobin van egy húsfélében, annál sötétebb a színe. És pont amúgy készültem erre a beszélgetésre, próbáltam így utána nézni, és nem nagyon van ilyen nagyon erős szétválasztása a fehér és vörös húsoknak. Azt mondanám, hogy ilyen ökölszabályszerűen a szárnyasok jellemzően inkább így a fehér húsok közé sorolhatók, de akár például a nyúl is bizonyos szakirodalmak alapján inkább így a fehér húsokhoz hasonló, de az egyéb húsfélék azok pedig a vörös húsok közé sorolhatók, szarvas és vörös, vagy vaddisznó, stb.
Két fontos üzenet is érkezett a vathúsok eltartásával kapcsolatban. Azt mondja az egyik, hogy egy hónap mélyhűtőben minimum két napig pácban tartani. Ez a helyes elhelyezés, illetve feldolgozás. Aztán egy hallgató felhívja a figyelmünket, hogy a trihinella ellenáll a sütés-főzésnek, és nem bírja a fagyasztást. Ugye ez egy bizonyos parazita.
Parazita, igen. Fonálféreg.
Tehát mindenképpen kell fagyasztani a vathúst, hogy ez a fonálféreg, ez ne éje túl, tehát ahhoz kevés a sütés-főzés.
Igen, ugyanakkor ezért indítottam minden a beszélgetést, hogy érdemes azért ezt egy állatorvosnak megmutatni ezeket a húsokat, ugye sok esetben ez a trihinella fertőzés, ez látszhat is a húson, a vágás felületén, de akár igen, nyilván próbálunk ilyen házi praktikákat is be.
Tehát ha lefogyasztom, akkor az a biztos legalább két napra.
Jó esetben, de azért az a biztos, hogyha valóban ellenőrzött hús az, amit aztán majd feldolgozunk.
És jól bepácolni, az biztos, hogy ízessé teszi. Azt is írja egy hallgató, hogy a vathúsból valószínűleg kevesebb víz sül ki, ezért annyivel több az ára is. Ez is igaz?
Van egy valamennyi folyadékveszteség, meg zsírveszteség, ezt most nem fogom tudni nagyon pontosan. Nyilván ez attól is függ, hogy hogyan készítjük el a húst.
De az biztos, hogy változatossá tehető. Igen, az étkezésünk vathúsokkal. Hát ünnepi eledel, azért azt is tisztáztuk most. Nagyon szépen köszönöm dr. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnöke volt itt velünk a stúdióban, de még mindig vadételekkel folytatjuk, és abban bízom, hogy Vódi Bence, a Tamási Művelődési Központ igazgatója tud nekünk mondani rendkívüli egyedi vad recepteket is, mert hogy Tamásiban vadgasztronómiai fesztivált rendeznek június 13-án. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és a hallgatókat is.
Hogyha valaki ellátogat erre a fesztiválra, jókat ehet, vagy jó tanácsokat kaphat, vagy nem tudom, zenét is szolgáltatnak majd a vacsorához?
Úgy szokott ez előfordulni, illetve megtörténni az egész fesztivál, ami délelőtt veszi kezdetét a Miklósvári parkerdőben, Tamásiban, hogy a főzőcsapatok elkészítik már a délelőtt folyamán, amit egy szakmai zsűri értékel, és az eredményhirdetés után a színpadi műsorban kerül sor az eredményhirdetésre, és természetesen mindenkinek van lehetősége kóstolni ezeket, illetve oda szoktunk arra figyelni, hogy lehessen vagy vásárolni, vagy pedig kapni a vadételekből, akár azokból, amiket a csapatokat készítenek, akár másikakból.
Ön is fog főzni?
Nem, mi ilyenkor szigorúan a lebonyolításra koncentrálunk, és ilyenkor nem a mi terepünk, igen. De látjuk mindegyiket a kezünk között.
Akkor említsen néhány különlegességet, hogy mi tehetnek például majd az odalátogatók, tudja?
Ugye a mi felhívásunk szerint vadból, illetve halból sütve, illetve főzve elkészített ételeket várunk, és most, hogy készültem a műsorra, az utóbbi pár év évtizednek a ha szabad ezt mondanom, termését átnéztem a nyilvántartásainkban, és gyűjtöttem is ki egy párat az elmúlt évekből. Például készült már áfonyás szarvasragú, vagy éppen vadnyúl nyárson csipkebogyómártással, tárkonyos szarvasragú leves, őzfilé, étcsokoládés, mazsolás öntettel, vagy éppen kiemelhetném a szarvasgombás rizottót, őz, sültel, csilis, narancsos, sárgarépa lekvárral, de készült már fokhagymával tűzdelt pisztráng is, ugye mi a halakat is várjuk, illetve szarvas pasírt, zergesült szarvas húsból steak, de a szárnyasok is ugyanúgy előfordultak. Már vadliba is készült, vadlibából készítettek levest, illetve töltött vadkacsát is készítettek gombás töltelékkel.
Ja Istenem, na hát azt hiszem, hogy akinek most nem jött meg az étvágya, az a tényleg valami baj van, de tudja, mi lepett meg engem az oldalon? Ugye a fesztiválportál oldalán lehet olvasni a rendezvényről, és ott azt írják, hogy lesz kirakodóvásár, illetve vadgasztronómiai programok, és italbemutató is. Egyrészt mit jelentenek ezek a vadgasztronómiai programok, és milyen italt illik fogyasztani ezekhez a fantasztikus ételekhez?
Mindig próbálunk valami olyan kísérő programelemeket is bevinni a rendezvényre, ami ehhez akár szakmához, akár ehhez a jelleghez kapcsolódik, és így szoktak akár a vadászkutya bemutató, solymász bemutató is megtörténni, illetve vannak olyan évek is, és vannak olyan események is, amikor lehet kóstolni, próbálni ezeket, illetve hát elsősorban talán nagyon finom borok, amikben a térségünk egyébként talán mondhatom azt, hogy bővelkedik, illen a jó vadételekhez. És egyébként nincs megkötésünk azzal kapcsolatban, hogy a csapatok mit hoznak maguknak, tehát természetesen ilyenre is van lehetőség, de mindig készülünk, ahogy tetszett mondani, a kirakodóvásárral is, illetve készülünk mindig büfével is, hogyha kilátogatnak a Miklósvári parkerdőben rendezvényünkre, akkor senki nem maradjon, ne csak étlen, hanem szomja sem.
És megismerheti a tolnai gasztronómiát, és gondolom a helyi specialitásokat is. Nagyon szépen köszönöm, Vódli Bence, a Tamási Művelődési Központ igazgatója csinált kedvet a rendezvényhez. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Mi hamarosan, hát ha lehet, hogy a medve elől, de futni fogunk, legalábbis futásterápiáról fogunk beszélgetni, de előtte egy perccel 10:30 után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket. Túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Abászalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon pedig kerítésre dőlt egy fa. Nem támogatja a Fidesz a korrupció ellenes intézkedéseket és az uniós források hazahozatalát, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ellenzéki pártot nem érdekli sem az egészségügy helyzete, sem a széteső MÁV, sem a járhatatlan utak, sem a magyar vállalatok és munkavállalók nehézségei. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon, a World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtail lett. A négy lábú csak nem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Az ország nagy részén gomoly felhős, napos idő várható. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. Napközben 20-26, késő este 12-19 fokra számíthatunk.
Közlekedési hírek.
10:03 után jöjjön néhány hír az utakról, sajnos több helyen is van torlódás, illetve baleset. Az M0-es autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak a Hárosi Dunahíd közelében. A 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot is lezárták. A munkavégzés mögött 5 kilométert meghaladó torlódás alakult már ki. Az M1-es autópályán Grébics pihenőhelynél betonelemeket
üzemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, itt is torlódásra kell számítani. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében, mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás itt is meghaladta már a 3 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az Inárcsi pihenőhelynél és a 30-as Úcsa csomópont között baleset történt. Egy sávra szűkült pályaszakaszon már több kilométeres torlódásban kell arra szólni. Vezessenek türelmesen!
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Testmozgással a lelki egészségért. Ha hiszik, hanem a futás a mentális egészség helyreállításának, fenntartásának is egyik fontos eszköze. Segít leküzdeni a szorongást, a depressziót, ellenállóbbá tesz a stresszel szemben, és támogatja a traumák feldolgozását is. Sőt, az addikció és a kiégés esetén is hatékony. De önök próbálták már gyógymódként alkalmazni? A következő percekben egy sebészorvosról hallhatnak, aki visszatalált a futáshoz, és néhány elakadásán szeretett volna dolgozni, ezért futóterápiára jár. Hogy mit is jelent ez pontosan, arról Gécsek Tóth Enikőnek mesél.
Most, ha éppen nem interjút adna nekem, akkor futna?
Én már reggel futottam ma. Voltam egy 6 kilométeres intervallfutáson, az nagyon jól esett, most már ezt a regenerációs időmet töltem.
Mióta van a futás az életében?
A sport az így gyerekkorom óta elkísér, és aktívabban újra tavaly októbertől kezdtem el ismét jobban futni.
Mi történt tavaly októberben?
Hát mondhatjuk azt, hogy belépett egy olyan faktor az életembe, amikor már sok volt a stressz, sok volt a dolog, és éreztem magamon fizikailag, hogy gyengébb vagyok, hogy itt-ott fáj, hogy vannak olyan dolgok, amiket még az ember azért 38 évesen nem biztos, hogy így azt mondja, hogy ez így természetes, és annak a számlájára írtam igazából, hogy beleestem ebbe a munka, kötelességek, ilyen dolgokba, amikor már nem volt így az embernek a saját testére, egészségére ideje, vagy akarata.
Kicsi gyerekek vannak otthon, munkahelye is van, család is van, de nagyon sok helyen kell egyszerre megfelelni. Ezek szoktak azok az évek lenni, amikor az ember azt mondja, hogy jó, hát én magamat teljes mértékben háttérbe szorítom. De akkor kellett valami jelzés a testétől, ami azt sugalta, hogy ez így nem lesz jó hosszú távon.
Igen, ez így van. Jött a testemtől is a jelzés, meg jött a környezettől is a jelzés, hogy a munkahelyen voltak dolgok, hogy elfelejtettem, nem tudtam megcsinálni, nem tudtam időre megcsinálni. Volt a családban olyan, hogy érezték rajtam, hogy ezek miatt feszültebb is vagyok, és talán a stressznek a feldolgozására nekem ez mindig egy jó módszer volt, egyrészt a futás, másrészt pedig szembe jött egy lehetőség azzal kapcsolatban, hogy futás közben lehetne szakemberrel beszélgetni esetleg.
Ekkor jött szembe a lehetőség, hogy egy futóterapeutától kérjen segítséget. Kiderült számára, hogy az ő problémáinak jó része teljesítményszorongás alapú.
Hogyha mondjuk egy sportoló bizonyos teljesítmény kényszerben vagy önmagára tett teljesítmény elvárásban szorong, vagy stresszes, vagy valamilyen olyan jellegű, tehát hogyha mondjuk valaki lefut bizonyos távot, bizonyos idő alatt, vagy megcsinál egy edzést, akkor mindig tud neki jönni az érzés is, vagy az a gondolat is, hogy hú, hát ez még nem volt tökéletes, tudok én ennél sokkal jobbat. Tehát bele tud az ember mentálisan menni egy olyan spirálba, ami nem feltétlenül építő. Szerintem nagyon sok embernél van egy olyan helyzet, ami például így, hogyha valaki felelősségteljes munkát végez, vagy nagy a terhelés rajta, vagy esetleg másoknak az életéért, testi épségéért, egyéb ilyen dolgokért felel, akkor ott mindig van az, hogy lehet, hogy itt jobban csinálhattam volna, lehet, hogy tudtam volna máshogy is. Közben meg rá kell jönni, hogyha a tudása maximumát nyújtja az ember, akkor ezek így rendben vannak. És szerintem valahol a kettő itt kapcsolódik össze. persze, hogy az ember nyomás alatt van, hogy mindig sokkal jobbat csináljon, mert jobbat várnak el tőle, mert a tökéleteset várják el tőle, de közben meg van egyfajta megküzdési stratégia, hogy ezt a nyomást hogy bírja el.
És akkor ebben a megküzdési stratégiában segít mondjuk egy ilyen futóterápia?
Főként az, hogy az ember szembesül azzal, hogy egy ilyenje van.
Tehát már ez a kulcs maga, tehát a problémának a felismerése.
Abszolút, igen.
És ez nem jött magától, mert hogy említi, hogy nagyon régóta része volt a futás az életének, ismerte ezt a fajta sportot, de hogy nem fedezte még fel magán ezt a fajta teljesítménykényszert.
Én szerintem az ember, amikor fut, akkor nem ezen gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy mennyi a szívritmusom, hogy mennyi kilométert futottam le, milyen tempóba, és itt is hasonlóan ugyanúgy azt mondja, hogy ó, a csuda, vigyel, még mindig nem tudtam a 6 perc alá bemenni kilométerekbe, pedig már mióta futok. Itt is megjelenik ez a teljesítmény szorongás, vagy teljesítmény kényszer. És aztán, hogyha az emberrel úgy beszélgetnek, meg rávezették, meg megnézik azt a személyiségtípust, amiben ő ilyen jegyeket hordoz, akkor igazán felismerheti magába, hogy ez van. És akkor onnantól kezdve, hogyha már ez megvan, akkor már csak azokon kell dolgozni, hogy ezt hogy lehet talán egy kicsit egészségesebbé tenni.
Futás közben beszélgetnek, ezt így kell elképzelni?
Ez így van.
Már ehhez is kell tüdő, már ez magában kihívás tud lenni.
Amikor a legesleg először futottam a Dórival, akkor nyilván teljesítménykényszer, néztem az órámat, 6.40, 6.50-es, akár 7 perces kilométereket futottunk, úgyhogy a tüdőmet kiköptem, és a legutóbbi alkalommal, amikor vele futottunk, akkor úgyhogy úgy beszélgettünk, mint most mi itt, 6.07-es kilométereket mentünk, és ez kb. Egy fél éves beszélgetés, ez heti egy találkozást jelentett, hogy ez egy nagyon jó ilyen kettes zónás edzés igazából.
Hogyha tavaly október előtt mondjuk meglátott egy futót, akkor mit érzett?
Hát az biztos, hogy irigy voltam rá.
Én a mai napig irigy vagyok, bármikor meglátok futót, most azt tudni kell, hogy itt vagyunk a Normafán, a futópálya mellett, és ugyanezt érzem, hogy bárcsak én is futhatnék. De akkor most már ezt le tudta tenni, ezt a fajta érzést, egy futót látván, vagy egy futópályát látván?
Más érzéseim jönnek, abszolút nem irigység, az, hogy megvan az magamban, hogy igen, akkor tudtam, megcsináltam én is a mai edzésemet, az, hogy lehetne ezt rendszeresebben, lehetne ezt többet, az nyilván benne van az emberbe, de ezt lehet kontrollálni. Meg lehet tudatosan azt mondani, hogy nyugi, amit csak tudok, azt most megcsinálom.
Egy orvost hallhattak éppen arról, hogy milyen élményei kapcsolódnak a futóterápiához, akit Gécsek Tóth Enikő kérdezett. Stúdiónk vendége pedig Fejes Dóra, futóterapeuta, sportpszichológus, aki elárulhatjuk, hogy egyébként az imént hallott interjú alany terapeutája is.
Így van. Köszönöm a meghívást.
Dóra, azt én is tapasztaltam, hogy mondjuk egy stresszes nap után tényleg jól esik, akár csak egy 5-6 kilométer, az ember azonnal le tudja tenni azt a feszültséget a futással. De nem elég az, hogy én egyszerűen csak futok egyet? Tényleg kell hozzá külön terapeuta?
Hát ez egy újfajta terápiás módszer igazából Magyarországon is, tehát eddig a mozgásalapú terápiák elég gyerekcipőben jártak. Ez nem egy hagyományos terápiás módszer, tehát hogy ugye itt nem egymással szemben ülünk, hanem egymás mellett futunk, a szemkontaktust se mindig tartjuk, néha pillantunk
tehát
egymásra.
Tehát nem elég, ha egyedül futok.
Igen, ilyenkor így a lélekben is mozgásba tudnak jönni a dolgok azáltal, hogy kibeszéljük a problémáinkat, hogy szakértő segítségével átbeszéli az ember dolgozunk különböző, például az érzelemszabályozáson, probléma megoldáson, egy döntés meghozott talán.
Akkor álljunk meg egy pillanatra. Futás közben könnyebben tudok beszélni valamiről?
Így van, szerintem azért is, mert hogy ugye ilyenkor nem egymással szemben ülünk és egymásra nézünk, hanem ugye egymás mellett vagyunk, és így előrefele nézünk, kevésbé tartjuk a szemkontaktust, könnyebben ki tudunk mondani olyan problémákat, amikről addig nem mertünk beszélni senkinek. Tehát emiatt is működik jól ez a módszer, meg hogy tulajdonképpen a mozgás közben belépünk a saját életünkbe, aktívan teszünk azért, hogy megváltozzanak a problémáink, hogy kontroll alatt tartsuk az életünket, tehát hogy én hatékonyságot nyerünk a futás által, és ebben egy terapeuta nagyon sokat tud segíteni, rendbe rakni dolgokat. Ugyanúgy dolgozunk a személyiségfejlesztésén, teszteket töltünk ki, a terápiás munkát ugyanúgy folytatjuk, csak ugye egy nagyon lassú, beszélgetős futás alatt történik meg mindez. De egyébként stresszoldásra a futás önmagában is alkalmas, tehát hogyha elmegyünk futni, akkor ugye olyan hormonok szabadulnak fel, amik beindítják ezt a szorongásoldást.
Na, ez a lényeg, tehát hogy amúgy is a testemben történnek olyan így folyamatok, van. amelyek segítenek, hogy a feszültséget valahogy letegyük. Most így próbáltam elképzelni, hogy milyen az. Én mondjuk elsősorban, ha futok, akkor a természetben szeretek futni, de hozzuk ide a gyors gyaloglást is, mert azt hiszem, hogy az tulajdonképpen nagyon hasonló dolog, hogyha valaki már nem tud futni, nem tudja ezeket az 5,5 perces kilométereket teljesíteni, vagy akár 6,5 percest, de mondjuk felgyalogol a hegyre. Az igaz, hogy az ember csak a természetet szemlélve is úgy átfuttatja magán az éppen aktuális problémákat, elgondolkodik azon, hogy mit, hogyan kellene tenni, lefolytat magával is beszélgetéseket, és akkor amikor mindezt egy terapeutával közösen teszi, akkor ezeket hangosan ki is mondja? Vagy kap ezekre válaszokat?
Így van. Tehát a terápiás munka az ugyanúgy megtörténik. Én, mint egy terapeuta szakértő, segítek neki eligazodni a problémáiban, a döntések meghozatalában, a személyiségének rávilágítok esetleges vakfoltjaira, tehát hogy a terápiás munka az megtörténik, de egyébként én szoktam házi feladatokat is adni, amikor a kliensek maguktól mennek el futni, és ugyanúgy megtörténik ez a stresszoldás, és én azt is szeretném elérni, hogy az ő életükbe a futás egyfajta megküzdési módként integrálódjon. Tehát, mert azt szokták mondani, hogy ha heti 3-szor elmegyünk futni, ilyen 40-50 percet, akkor a szorongásoldás miatt, ugye ez 47%-ban csökkenti a szorongást kutatások szerint, ez a fajta mozgásmennyiség, és már önmagában ez reziliensebbé tudja tenni az embert, és képes arra, hogy kicsit jobban kontrollálja az életét, akár ezt a fajta tudást átvigye az élete más területére.
Meg, hogy egy korrában tartom, ehhez ragaszkodom, meg tudok küzdeni ezekkel a kilométerekkel minden alkalommal, akkor csak kényelmetlen.
Igen, így van.
És úgy rendet, erőt teremt körülöttem.
Így van, és jó, hogy a mozgást, mármint a sétát is említette, mert hogy ezek azok az aerob sportok, amik ilyen monotonitást okoznak, kifejezetten alkalmasak arra, hogy oldjuk velük a szorongást, és hogy egy ilyen kicsit ilyen flow állapotba kerüljünk. És ez a fajta megküzdés is nagyon sokat segít az életben.
Még mindig próbálom elképzelni ezt az órát, ami mondjuk egy ilyen futóterápia óra, hogy van, akkor azt mondja, hogyha kimond a páciens egy komoly traumát, például, hogy na, akkor most húzzunk bele, jöjjön egy gyors kilométer.
Nem, ez egyébként sokszor magától történik meg, mert én azt szoktam észrevenni a klienseken, hogyha mondjuk felmerül egy olyan téma, ami érzelmileg nagyon megérinti őket, mondjuk egy toxikus ex, olyan gyorsan futnak, hogy nekem kell lépést tartani velük, tehát hogy így mondjuk felmerül a dű érzése, és automatikusan gyorsítják a lépteiket, és észre se veszik, hogy lefutnak 4 kilométert. Tehát, hogy nagyon érdekes nekem is követni a... Igen. Tehát, hogy változik a tempó, az intenzitás, és nagyon tényleg nekem kell szinte lépést tartani velük.
Én azt vettem észre, hogy például szoktam arra koncentrálni, hogy ne gondoljak rossz dolgokra, mert azok gyengítenek. Akkor még az embernek jobban kedve is van megállni.
Így van.
Valami negatív dolog jut.
Igen, ezt nagyon jól gondolja, mert hogy a negatív gondolatok tudják lassítani a tempót, és ekkor szoktunk átváltani a mindful futásra, ami egy ilyen jelen tudatos futást jelent. Különböző technikák vannak erre, lépésszámlálás, légzésszámlálás, vegyen észre a természetében 5 dolgot, amit lát, 4 dolgot, amit érez, 3 dolgot, amit hall, stb. És ez kiszökkenti őt a gondolataiból, a negatív spirálból, és a jelenre fókuszál, ezt hívjuk mindful futás. Sportolóknak is növeli ez a teljesítményét egyébként.
Azt mondta, hogy ez egy viszonylag új területe egyébként a pszichológiának, a sportpszichológiának is, de nagyon sok területen lehet alkalmazni. Szeretném, hogyha majd beszélnénk arról, hogy például milyen területeken alkalmazzák még a stresszoldáson kívül, de hallgassunk meg most egy másik példát is. Bozsik Andrea óvónőként dolgozik, és azt mondja, hogy neki még a társas kapcsolatai is javultak a rendszeres sportolástól. Őt is Gécsektó Tenik ő kérdezte.
Annyit tudok erről, hogy egy sportos óvónő? Stimmel?
Mondhatni, igen, szeretem a sportot, de ez így hobbi. Nem a szülőktől jött. Ez teljesen magamtól 2010-ben indult el. Rosszul éreztem magamat egyszerűen, bőrömbe is éreztem, hogy nagyon kellene valami, tehát ez teljesen magamtól találtam rá a futásra.
Az, hogy rosszul érezte magát a bőrében, az mit jelent? A külsejével nem volt megelégedve, vagy az erőllétével, vagy fájt a teste reggelente? Hogy kell ezt elképzelni?
Nekem volt egy hirtelen meghízás, ami a kamaszkoromban, mikor gimnazista lettem, és akkor borzasztóan rosszul éreztem magam ilyen szempontból, ez pedig hordozta magával a szorongást, a többiekkel való így a kapcsolattartást, így társaságban nagyon nehezen mentem el, és egyszerűen azt éreztem, hogy az erőllétem se olyan, tehát hogy valami kell, hogy fittebb legyek, hogy jobban érezzem magam, és valahogy így a futás jött. Lett egy időszak, hogy teljesen elhagytam a futást. Ezután az időszak után volt egy krízispont így az életemben, tehát én terápiára is jártam azelőtt, ilyen üléses terápiára, és mindenképp kerestem valami olyan megoldást, ami nem ez a hagyományos leülök és beszélgetünk a pszichológussal, hanem vissza segít találni úgymond a motivációmhoz, úgy a sportoláshoz, a futáshoz, mert egyszerűen azt éreztem, hogy sehogy nem tudom magam rászenni a futásra újra, és nagyon-nagyon szerettem volna, mert tudtam, hogy nekem a mentális egészségemre is jó hatással van a futás, de egyedül egyszerűen nem megy, és így találtam meg a Dórit is.
Tehát így jutott el futóterápiára, és igen, most már biztos bölcsebb annál, mint amikor még elkezdte ezt a terápiát, vagy azelőtt. Kiderült, hogy miért volt annyira nehéz rávennie magát, hogy sportoljon?
Igazából sokszor az embernek egy társ kell, meg egy motiváló erő, hogy tényleg valakivel átélhessen egy ilyen hát élményt mondhatni, vagy inkább azt a motiváló erőt megtalálni valakiben, hogy akkor együtt elmegyünk futni. Nekem ezért is sokat jelentett a futóterápia, hogy ott volt a Dóri, megismerkedtünk, és tényleg már azért többször futottunk együtt, azt éreztem, hogy így teljesen ki vagyok cserélve így a futás terápia után. Tehát, hogy végig beszélgettük a futást, még azt éreztem, hogy még tudnék futni, és hogy teljesen felszabadulok belülről, a szorongásaim eltűnnek, és ez nagyon-nagyon sokat jelent most nekem. Találtam már futótársat is, és szóval ez is nagyon motiváló, hogy többször eljárjak futni így a hétköznapokban.
Tehát úgy érzed, hogy mindenképp kell valami külső motiváció ahhoz, hogy működjön.
Nekem igen.
A futás az hogyan segíti a mindennapjait? Tehát a futáson kívüli időket, akár a munkáját, akár a magánéletét?
A futás előtt nagyon küzdöttem a fáradtsággal. Egyre több szorongásom volt. Zavart az, hogy nem tudom aktívan élni a mindennapjaimat. Ez teljesen megváltozott. Teljesen azt érzem, hogy a környezetemre olyan hatást gyakorolt, hogy egyre felszabadultabb vagyok, hogy közösségbe menjek, hogy barátokkal találkozzak, hogy új dolgokat megismerjek. Én azt gondolom, van köze a sportolásnak és úgymond a futásnak is ahhoz, hogy az ember jobban érezze magát a bőrében, ezáltal fejben is sokkal jobban érzi magát, és mer nyitni mások felé. Egyre aktívabb vagyok így a szociális életemben is, és ez hatalmas dolog szerintem.
Bozsik Andrea óvónő, újrafutó Gécsek-tó Tenikőnek mesélt a futás pozitív hatásairól. Stúdió vendégünk továbbra is Fejes Dóra, futóterapeuta, sportpszichológus, és ugye Andrea elmondta, hogy ő nehezen vette rá magát arra, hogy újra elkezdjen futni, neki társaság vagy társ kellett ehhez egyáltalán, de mit tehet az, aki most minket hallgatva kedvet kap, hogy hát tényleg lehet, hogy nekem pont a futás segítene. Hogyan induljon neki, hogyan segítheti a megküzdési stratégiákat? Egyedül egyáltalán ezt el lehet-e kezdeni? Tud-e praktikus tanácsokat adni?
A futást elkezdeni szerintem egyébként nem egyszerű, mert hogy ez egy ugyanolyan viselkedésváltozás, mint mondjuk letenni a cigarettát vagy az alkoholt, tehát hogy ezt előre meg kell tervezni, mert jönni fognak közben akadályok. És nem is lehet így durva elkezdeni, mert hogy inkább a sétafutás kombinációja az, ami az elején így meghozza a kívánt eredményt, meg hogy átsegít azon, hogy a futás szenvedésből szenvedélyé váljon. Tehát hogy a fokozatosság elvére mindenképpen felhívnám a figyelmet.
Tehát legyen rögtön egy ilyen rossz élmény.
Így van,
na,
mint a kuperfutás. Én minden előadáson megkérdezem a közönséget, hogy milyen élményei vannak a kuperfutással. Ez a 12 perces felmérő futás, amit ugye az iskolában futunk, középiskolában, és mindenkinek rossz élményei vannak a kuperfutással kapcsolatban. Egyszerűen hihetetlen.
Mert hogy kényszer, hirtelen.
Igen, hogy nem készülünk fel ezekre a futásokra, hanem jön a felmérő, lefuttatják velünk, beszorul a levegő, a rekeszizomba, nagyon rossz élményünk van ezzel kapcsolatban. Egy szenvedés az egész.
Tehát
nekem ugyanez volt.
Öltetni.
Nem, ezt meg kell tervezni, és fokozatosan kell ezt elkezdeni.
Na de akkor hogy van ez, hogy hazamegyek ma munka után, azt mondom, hogy hú, de dühös vagyok, de szomorú vagyok, semmihez sincs kedvem. Na, a futás segítene rajtam, de azért ne induljak el rögtön, hanem...
Én a sétával kezdeném, tehát a séta, akár egy 40 percet sétálni, vagy akár gyors gyalogolni, és akkor utána vannak ilyen 5 kilométerre felkészítő edzéstervek. Nekem is van egy ilyen edzésterv, amit tudok akár bárkinek elküldeni, és az a sétafutás kombinációjával felkészíti őket az 5 kilométerre, hogy le tudják
futni. Van, akinek az 5 kilométer is rengeteg.
Így van, így van. És az, hogy le tud futni mondjuk egybefüggően 2 kilométert, vagy 5 kilométert, utána jön a 10 kilométer, az egy annyira, tehát egy én hatékonyságérzéssel ruházza őket fel, hogy akkor ők kontrollálják az életüket, el tudják érni a céljaikat, ha tesznek érte heti 3-szor, vagy akár többször, és ez segít igazából a megküzdésben.
Tehát akkor azt mondom, hogy elkezdem az életembe beiktatni azt, hogy hetente 3-szor, mondjuk munka után, gyalogolok egy nagyot.
Így van, egy 40 percet.
Amikor már fittebbnek érzem magam, érzem, hogy ez milyen jót tesz, mennyi mindent végig tudok így sokkal egészségesebben gondolni, akkor azt mondom, hogy most az első 2-t futva teszem meg.
Így más van, vagy belefutok 5 percet, igen. Így van, így van.
És akkor ez lassan segít. Milyen extra vagy különleges esetekkel találkozott már? Arra gondolok, hogy például mondjuk súlyos depresszióval küzdő valakinek tudott-e segíteni? Vagy valóban igaz-e az, hogy különböző addiktív betegségeknél addikciónál tud segíteni a futás?
A futóterápiát enyhe és közepes depressziónál ajánlják egyfajta kiegészítő terápiaként. Egyébként sok esetben képes arra, hogy kiváltsa az antidepresszánst is, mert hogy még nincsenek mellékhatásai. Külföldön én már találkoztam azzal, hogy mondjuk Ausztráliában receptre futást írt fel az orvos, és nem a gyógyszerrel kezdte. Ez nagyon érdekes szerintem. És hát igen, az enyhe és közepes depressziónál abszolút lehet ez egy kiegészítő terápiás forma. Meg az addikciók esetén is, azt mindenképpen idehoznám ezt a területet.
De azért, mert kiváltja az egyik függőség a másik
az addikciók esetén, igen. Tehát ez egy komplementer függőség.
Hazaérek, nem megiszom a pohár bort, vagy az üveg sört, hanem elhiszem, hogy nekem ugyanolyan felemelő érzést fog okozni majd az, hogyha lefutom.
Így van, így van, mert hogy ez is dopamint okoz, tehát a jutalmazó rendszerünkre hat, ahogy az addikciók esetén is.
Tehát a szervezetünkbe beindul ez a pozitív folyamat.
Így van, ez belülről termelődnek ugye ilyen hormonok, amik ezt a runner's high-t okozzák, jutalmazó hormonok, boldogsághormonok, csökkentik a fájdalmat, egy euforikus élményünk van a futások után. És ezért is alkalmas arra, hogy ilyen komplementár függőségként így átvezessük a függőséggel kapcsolatos érzéseinket a futásba. De mondjuk egy evészavar esetén is.
Előfordult már, hogy valakit sikerült önnek így áttéríteni,
Én nem
átvezetni?
Vagyok klinikai szakpszichológus, tehát én velük nem dolgozzok, viszont már olyan példát hallottam, és a könyvben is megírtam ezt a példát, Molnár Gusztávnak a példáját, aki alkoholbeteg volt, és hogy ő a Kumlói Rehabilitációs Intézetben futás segítségével gyógyult a függőségéből. És ezt a könyvben is megírom.
Azt írja nekünk egy hallgató, hogy a futás egy csodaszer, még sosem volt olyan, hogy egy futás után megbántam volna, hogy elindultam, mindig jobban érzem magam utána. Ez a gondolat, ami elindít még akkor is, amikor semmi erőt nem érzek magamba, írja egy hallgató Nóri aláírással. És való igaz, tényleg, amikor a legnehezebb elindulni egyébként futni, tehát esős, szürke időben, télen, hideg is van, utána a legjobb hazaérkezni
én
a futás
nagyon
után.
Tudok kapcsolódni, ugyanezt érzem. Esőben, szürke idő, sötét.
Semmi, ez nincs kedvünk.
Igen, a legjobb ilyenkor ezt a kihívást legyőzni.
Igen, és hangsúlyozzuk, hogy egyébként sétálni is érdemes akkor, és nagyon-nagyon kevés időnk maradt, de talán érdemes egy szót arról is beszélni, hogy például ezeknél az ultrafutásoknál sokszor hall az ember olyan élettörténeteket, ahol valami nagyon komoly trauma
így van,
áll mögötte,
így van.
Hogy valaki fut. Van-e olyan, hogy hát túlzásba vitt futás?
Van ilyen is, az ultrafutásra rákanyarodva például a gyászfeldolgozásban is nagyon nagy szerepe van a futásnak, és ilyenekről is, ilyen ultrafutókról is hallok, vagy akár tényleg ilyen misztikus élményeket is átélhetünk az ultrafutás által, de sajnos ezt is túlzásba lehet vinni. Tehát a könyvben kifejezetten szentelek ennek egy fejezetet, hogy hogyan ismerjük fel, hogy futásfüggők lettünk, és mit tehetünk ez ellen, mert hogy akár túlterheléses sérülésekhez is vezethet, és rossz hatással lehet ránk fizikailag, és egyébként mentálisan, lelkileg is a futásfüggőség.
Hát ez engem nem fenyeget, azt hiszem egyelőre még, de semmiképp se szerettem volna negatív felhanggal befejezni, tehát biztatjuk a hallgatókat arra, hogy hetente 3-szor fussanak egyet, higgyék el, jobban fogják érezni magukat, ha nem tudnak futni, akkor gyalogoljanak nagyot, és hogy a többet szeretnének megtudni arról, hogy hogyan gyógyít a futás, akkor azt nem mondtuk el, pedig itt van Fejes Dóra kezében az új könyve, Futóterápia a címe. Tehát gondolom, hogy ha valaki többet akar megtudni, akkor ezt a könyvet lapozgatva megteheti ezt.
Így van, minden téma, amit érintettünk, benne van a könyvben.
futóterápia. Nagyon szépen köszönöm, hogy kedvet csinált a futáshoz. Fejes Dóra, sportpszichológus, futóterapeuta volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, de újra meg tudják hallgatni ezt a műsort a mediaclick.hu oldalon. A mai szerkesztő Gécsek Tóth Enikő, a hangmester pedig Bényi Csaba voltak, az asszisztens pedig Pillinger Marian. Én nevükben is köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Hely című műsorunk következik, holnap pedig hallhatnak arról a délelőttben, hogy mit árul el rólunk a kézírásunk. Mindjárt hírek következnek, köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra!
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9...